Bhagavate Vasudevaya Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya
Tehát késlekedés nélkül folytatjuk akkor, mert lassan elfogy a hetünk, aztán még semmit se csináltunk. Méghozzá a ma este lesz az, ahol átkötést érünk el a lélek és az Isten témaköre között. Tehát úgy haladunk előre a következő percekben, hogy megfelelő természetességgel fedezzük fel a saját lelkünkből kiindulva, hogy van egy még felsőbb lélek. Tehát emlékeztek, a testből, a testelme tudatosságból indultunk. Tulajdonképpen mostanra a mai estéhez elérkeztünk odáig, hogy egyáltalán nem vagyunk fegyvertelnek vagy tudatlanok saját önvalónk lényegét illetően. Azonban a folyamat halad tovább, és egy természetes igény és lehetőség, hogy az Istenről beszéljünk. Minden valamire való filozófiának három dologra kell válaszolnia, különben nem tekinthetjük komoly filozófiának. Az egyik az, hogy ki vagyok én, tehát mit jelent az, hogy én, vagy önvaló, ahogy mi mondjuk. Micsoda a teremtett világ, és mi ennek a kettőnek az eredete. Ugye, hogyha elfogadjuk a transzcendenciát, akkor azt mondhatnánk, hogy kicsoda Isten, vagy kicsoda az abszolút. Tehát az a filozófia, ami ezzel a hárommal nem tud megbirkózni, az még kedvező körülmények között is hiányosnak nevezhető. Tehát értelemszerűen úgy épül föl a védikus tanítás, hogy egyrészt bemutatja ezt a három dolgot, de ami különlegessége más nemzetek vagy más kultúrák adta utakkal szemben, hogy mindjárt hozzá is teszi, hogy hogyan lehet megvalósítani. Most nagyon érdekes, hogy pszichikailag éppen egy elakadásnál hagytuk abba a folyamatot, hiszen azt mondja Arjuna, az általad ismertetett állandó egykedvűség jógájában nem találok szidárd alapot, mivel elmém túlságosan nyugtalan ómat huszúdana. Arra kéne emlékeznünk, illetve nem biztos, hogy ezt mindenki hallotta, hogy Indiában nem csak filozófiai azonosság van vagy volt, hanem hatalmas filozófiai küzdelmek is. És jól tudom, hogy néhányan ismeritek általában véve a lelki kultúrát, és ez a vers, hogy az általad ismertetett egykedvűség jógája, ez a buddhizmusra utal. A Bhagavad Gita-ban többször vannak ilyen szavak, hogy nirvána, brahma, nirvána, stb. És aki ismeri a buddhizmust, az tudja, hogy ezeket a fogalmakat egyértelműen Buddha használta, vagyis a Bhagavad Gita nyilvánvalóan ismeri az összes utat, tehát beszél a szánkjáról, bizonyos fogalmakat alkalmaz a buddhi, vagyis a Buddha útjából, a Buddha jógája tekintetében, és Arjuna kijelenti, hogy ő képtelen kiüresedni, képtelen egy GPS mechanikus folyamatot végezni annak érdekében, hogy legyőzve az elméjét az önvalójához hozzáférjen, és hát továbbra is panaszkodik, azt mondja, Chanchalam himana Krishna pramáthi balava dritham tasyaham nigraham manye vájori vasu duskaram, vagyis én úgy látom, hogy könnyebb megállítani a szelet, mint szabályozni az elmét, amely nyugtalan, fegyelmezetlen, csökönyös és hihetetlenül erős. Azonban szerencsére nem ússza meg. Tehát mondtuk, hogy a tanítványt hívják úgy szanszkrit nyelven, hogy lakhu, vagyis tolpihe, és emlékeztek, Sívát említettük a hegyjel, hogy a gurút meg úgy hívják, hogy guru, ami igazából nem mestert jelent, hanem azt, hogy súlyos, nehéz, mozdíthatatlan. A mester szó az ácsárja, ami az ácsára szóból származik, azt jelenti, hogy aki a tettei által be tudja mutatni az utat. Tehát nem elméleti szakember, hanem aki a tettei révén be tudja mutatni az utat, tehát követhető. Így aztán a válasz nem marad el. Nem kétséges, a nyugtalan elmét uralni nehéz, de a folyamatos gyakorlás és az őszinte lemondás végül megfékezi azt. Mert a jóga, a kontemplatív harmónia nehezen megvalósítható annak, akinek énje, vagyis elméje zabolátlan. ám az elméjét helyes módszerrel legyőző, törekvő jógi számára biztos a siker. Ez az én véleményem. Hogy ne vesztegessük az időt, én értelemszerűen kigyűjtögetem azokat a pontokat, azt a négyet, amit mindenképpen érdemes alkalmazni az életünkben, mert nincs időnk arra, hogy kiolvassuk a több száz verszakot. Ezek közül az első, talán emlékeztek rá, van egy ilyen hasonlat, hogy aki képes úgy visszatartani az érzékeit az érzéktárgyaktól, mint hogy a teknős béka képes visszahúzni a tagjait a páncéljába, ezt hívják pratyahárának, vagy érzékvisszavonásnak. Tehát az első dolog, amit meg kell tanulni, hogy hogyan tudjuk visszavonni magunkat az anyagi világból, a gondolatainkat, az érzelmeinket, egyszerűen ne szerte szét, és ne a külső világban kóboroljon. A második gyógymód a dáraná, hogyha sikeresen, ezekről már volt szó, azért merünk egy mondatban foglalkozni velük, hogyha sikerült kihozni az elménket, a tudatunkat a külső világból, ugye azt tapasztaljuk, hogy nincs idegesség, nincsen zavar és nincsen vágy, tehát békés az elme, akkor természetes módon nyerünk el egy következő képességet, amit úgy hívunk, hogy dháraná, vagyis összpontosítás vagy koncentráció. Tehát ahogy békés az elme, ahogy sikerült kihozni a látszólagos problémák és vágyak özönéből, ami a külső világ, egy mérhető lélektani kegyelem éri a szádakát vagy jelöltet, nevezetesen, hogy észreveszi, hogy könnyedén tud összpontosítani. Tehát kitűzött céljait elfogadja az elme, nem lázad ellene. Tehát amikor Arjuna azt mondja, hogy könnyen megállítani a szelet, blablabla, bla, akkor valójában azt árulja el, hogy gondterhelt maradt. Ez követhető így? Igazából annyira hallja, amit mond a tanító vagy valami, de lényegét tekintve rendkívül gondterhelt maradt, és egyszerűen annyira problémásnak érzi a lényét kívül és belül, hogy képtelen összpontosítani. Ugye? Minél több a gond és az űrzavar az életünkben, annál inkább szokta így mondani az ember, hogy úgy érzem, hogy szétesett az életem. Tehát beszélgetsz emberekkel, vagy segítesz barátodat, adhat ilyet, inkább segítsél te, mint hogy neked kelljen mondanod, de mi is járhatunk így szerintem, hogy az ember egyszerűen azt mondja, hogy a világában széthullóban van minden. És valójában ezt az okozza, hogy az elme teljes egészében kint poroszkál, csatangol valahol a nagy alföldön, és már annyi baj van, annyi gond van, annyira mindenben sérülés érintett, hogy hiába akarná az élete igazán lényeges dolgairól összpontosítani a tudatát, és akkor még hol vagyunk a megvilágosodástól, képtelen visszahúzni a külső terepről. Tehát amikor azt mondjuk, hogy pratyahára, akkor az a varázslat következik be, hogy jöjjünk haza. Ezt mondtuk is így. Tehát egyszer hagyjuk ott a külső dolgokat, és hogy mondják, szedjük össze magunkat. De szó szerint itt is van egy kis élünk, ott is van hasonló. A lényeg az, hogyha valaki megtanul összpontosítani vagy koncentrálni, éppen azáltal, hogy a külvilág érdeklődése lecsökkent, akkor egy következő kegyelem érkezik meg, és ezt hívják dhyánának vagy meditációnak. Hiszen ha valaki szétszort és kint hever minden vágya, izgalma, stb. Az anyagi világban, akkor minek is koncentrálni? Ugye? Ha viszont már összpontosított, ha ez állandósul, ha egyre komolyabb, egyre hosszabb időtartamokat tud, például a Gayatri mantrával, vagy a Maha mantrával foglalkozni, vagy a filozófiával, bármi hasonló értékes dologgal, az eredmény az lesz, hogy a folyamatos figyelem végül hosszantartó szemlélődésé válik, mert a kontempláció és meditáció ugyanazt jelenti. Különben nem volna még egy negyedik dolog is. Tehát nem a meditáció a végső út, vagy a végállomás, ahogy gondolnánk, hanem a pratyahára, tehát az érzékek visszavonása, az összpontosítás és a meditáció, az még csak a megtisztulás ösvénye, az a megkomolyadás ösvénye, az, hogy az elme hajlik a jóra. Tehát azáltal, hogy az ember szemlélődő emberré vált, az azt jelenti, hogy folyamatosan ilyen mélyen, ilyen hosszú hullámban látja az életet, és igyekszem rávezetni a társaságot ma este arra, hogy emiatt melyik istenséget közelíti meg. Itt nem egy névről lesz szó, hanem egy egyetemes Istenhez vezet el az, hogyha a figyelmünk, a szemlélődésünk átfogó. Érdekes, hogy koncentrálsz, és pont ezáltal kapsz egy egyetemes spektrumot. Ismerjétek ezt a prizmát, amit a fizika fénytanban is használnak, hogyha az ember összpontosít, egyetlen fehér fénynyaláb áthalad rajta, és a szivárvány színeiben kinyílik. Ehhez hasonlóan teljes egyetemességében éljük át a valóságot, éppen azért, mert az evilági tudatunkat a lehető legszűkebb spektrumba tudjuk összpontosítani. Ez a meditáció lényege. Aki tartósan képes egy dologra összpontosítani, annak megnyílik az út a szamádi felé, és ez már nem a megtisztulás, hanem ez már az eredmény. Tehát, hogyha sorban haladunk, most a 8-fokú jóga bevezető szakaszait nem tárgyalva, csak a felső fokokat, például amiből most is ízelítőt kaptatok, mert a pranajáma is ehhez tartozik. A összességében a pratyahára, tehát az érzékek visszavonása, az összpontosítás a dhárana, és a meditáció gyána, az még a lelki-szellemi megtisztulás vagy fejlődésnek a nagyon komoly eszköze, ami elvezet a szamádihoz, ami a végső szemlélődés, tehát megnyílik előttünk mélységében az igazság minden dimenziója. Ez annyira vonzó és kedvező, hogy egyre több és több időt töltünk szamádiban. Amikor például végső nyughelyre helyezzük a mestereinket Indiába, amit ugye sokszor megéltem én magam is, a nagy tanítókat nem hambasztják el. Indiában az a szokás, hogy halott imágját építenek és elhambasztják a holttesteket. De a nagy tanítókat nem, hanem tömjénből, szantából és sóból készült különleges, nem mondom el a teljes részleteit, ilyen márvány mauzóleumba, szidhászanába helyezik örök nyugalomra. De nem is ezért mesélem el, hanem az a lényege, hogy úgy hívják a síremléket, hogy szamádi. Mivel hogy úgy tartják, hogy az örökké valóságba lépett. Nem az illúzióba, nem a szamszárába, nem a visszatérésbe, mert azért égetik el a közönséges véget ért emberek testét, mert úgy is kap egy másikat. Ugye, aki pedig kilépett a szamszára körforgásából, annak bizonyos szempontból még a testének, vagy az evilági életének maradéka is zarándok hely. Hiszen egy olyan test, ami a lélek templomává vált ebből a nézőpontból. Tehát mondjuk, hogy szamádéba lépett valaki, amikor tényleg abba lépett, meg akkor is mondjuk, ha valaki elhagyja a fizikai testét, de ez az utolsó volt. Ez egy nagyon lényeges dolog. Jó. Hát tudható-e, tehát arról is beszélgessünk egy pár szót, hogy valaki mennyire emelkedett vagy tiszta. Tehát van-e a kezünkben nagyon egyszerűen megfogalmazhatóan, mint ahogy van egy lázmérő otthon, az ember megméri, és akkor eldönti, csak lázas vagy, ennél nagyobb a baj. Ugye ezt megnézed, ha nagyon komoly a láz, akkor valamit csinálni kell. Ha csak egy kis hőemelkedés, akkor tévét nézünk, azt majd rendben. De döntően igenis van. Semmilyen külső segítség nem kell, vagy legalábbis mostantól nem kell. Onnan tudja az ember, hogy milyen síkot ért el a lelki fejlődés, vagy a jóga ösvényén, hogy egyszerűen fogja minden egy hétvége elég, hogy nézze meg, hogy azon a héten, jegyzetelni sem kell hozzá, nagyjából hány fájdalmas gondolat keletkezett az elméjében. Ez érthető így? Utána meg nézze meg, hogy mennyi sóvárgó vagy vágyteli gondolat keletkezett az elméjében. Ha minden héten azt látjuk, hogy vannak bőven, akkor természetes módon tudja az ember, hogy gyakorolni kell a pratyahárát. Azért van egy csomó fájdalom, azért van egy csomó zavarodottság meg vágy, mert egyszerűen nem sikerül kivonni az elmét a külvilág izgató dolgaiból. Ez nem is olyan könnyű dolog. Nos, a következőkben, kérném szépen a következő képet, arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet lemosni ezt a fájdalmat, ezt a szennyeződést. Ugye Isten felé haladunk, és ebbe a birodalomba nem lehet szennyezetten belépni. Tehát ugye, hogy mondják, hogy keskeny az az út, nem lehet átférni ezen az ösvényen. Van egy csomó hátizsáknyi muníció vagy szennyeződés, egyszerűen nem tudunk abba a dimenzióba bejutni. Minden fölösleges dolgot e világban kellene hagyni. Ahhoz, hogy ne csapjuk össze ezeket az előadásokat, szükséges arról beszélni, hogy mit nevezünk fájdalomnak. Nagyon érdekes, hogy a fájdalom az a védikus filozófiában egy filozófiai meghatározás, nem pedig egy diagnózis mondjuk egy pszichiátriai rendelőben. Tehát óriási különbség van. A fájdalmat tudományosan tárgyalja a jóga, és ezt most mi is meg fogjuk tenni, hiszen hogyha nem beszéljük meg ezeket, akkor nem tudjuk, hogy mitől kéne megszabadulni. Úgy hívjuk szanszkrit nyelven a fájdalmat, hogy klésák, és összesen tulajdonképpen ötféle van, Patanjali a Jóga Szutrákban, amiről délelőtt is beszéltünk. Ez a Szádanapáda című fejezetnek a harmadik verse, és akit érdekel a fájdalom miben léte, valamint annak a leküzdésének részletes technikája, elég, ha csak elolvassa ezt a Szádanapáda című, tehát a lelki gyakorlatok könyve, hogyha lef a Szádanapáda, azt jelenti, hogy a gyakorlás, vagy a lelki gyakorlatok könyve. Ebből a harmadik verszakal azt mondja, hogy avidyá, aszmita, rága, dvésa, abhinivésa, klésa. Vagyis ez az ötféle fájdalom létezik. Ezek közül az első az avidyá, vagy tudatlanság, ami azt jelenti, hogy az örökkévalót összetévesztjük a mulandóval, a mulandót pedig összetévesztjük az örökkévalóval. Még a szerencsés, aki tudja, hogy két személyisége van, mert figyeljétek meg, vagy mindannyian tudjuk, hogy az emberek döntő többsége úgy tudja, hogy egy személyisége van, és az ráadásul azonos a testével, igaz? Hát akkor inkább küzdök egy olyan tudattal, hogy legalább filozófusként tudom, hogy van valahol bennem egy rejtőző eredeti én. De ez még mindig több, vagy értékesebb, mint úgy élni az életemet, hogy fogalmam sincs, hogy bennem van a felmentősereg. Tehát ezért az avidyá, ugye vidyá azt jelenti, hogy tudni, figyelni, aki tanult oroszul, az még ragozni is tudja a vigyim szót. Dévi orosz tanár, hogy van? Vizsú? Ja, ugye? Hát ezeket kenni vágni kellett annak idején. Tehát az ószláv nyelvek a szanszkritból jönnek, és hihetetlen mennyiségben azonos, mint a... Tehát így meg lehet jegyezni őket könnyen. Tehát a tudni, figyelni az a vidya, és a fosztóképző erről van. Az a vidya azt jelenti, hogy tudatlan, figyelmetlen. Teljesen megcseréli a valóságot, hiszi valótlanságnak, és a valótlanságot hiszi valóságnak. Ez az első szenvedés. Tulajdonképpen az összes többi szenvedés ebből következik. A másik ugye az aszmita, a hamis énség, amiről sokat beszéltünk, és most tempósan haladunk, nem fogunk túl sokat időzni nála, csak összefoglaljuk, hogy a egyik legnagyobb fájdalom az, hogy az ember a testével és az elméjével azonosítja magát, mivel ettől kezdve majd mindjárt részletezzük, mindent megtesz azért, hogy kivezesse a testét és az elmét a kényelmetlen anyagi helyzetekből. Tehát például egy ilyen jógatábornak is van egy olyan ösztönző hatása is, hogy az ember nem az otthoni megszokott, hogy mondják, ez komfortos környezetében van, hanem alkalmazkodnia kell. Na most, aki több éve nem alkalmazkodott, vagy évente egyszer kell alkalmazkodnia, higgyétek el, hogy ez egy komoly teljesítmény az elmének. Aludni idegen ágyba, valaki más se tud. Én nem tudom, hogy vagytok vele. Vannak nagy utazók, számi szerzetes barátaim, akik azt mondják, hogy nekik minden állomás helyen 3 nap telik el, mire kialusszák magukat, mert egyszerűen csak azt megszokni, hogy nem ott áll az ágya, nem az az ország, nem annyi idő van. Így van? Tehát ez egyszerűen kiragadja az elménket az új helyzet a megszokottból. Ez diszkomfortérzés kelt, és az emberi elme már morog. Mi meg erre azt mondjuk, ha morog, az jó, az életjel. Az azt jelenti, hogy még él az elme, véleménye van. És a buddhi számára jó lehetőség, hogy legyőzze. Urrá legyen ezen a kényelmetlenségen. Szóval nem egyforma az érdek. Az elme az mindig a komfortot keresi. Nem biztos, hogy az jó az elmének. Ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Jó, és a harmadik, a rága, ez egy zenei fogalom is, ha valaki ismeri, mert jelenti azt is, hogy hangulat. Tehát egyik jelentése ragaszkodni, úgy, ahogy a magyar nyelv ugyanebből a szóból jön, rága vagy ragaszkodás. Én laktam Salgótarjánban, tehát rágászkodni nyugodtan lehet mondani. Nem? Igaz, hogy a... Fölszóltak, és én szegedi voltam, képzeltitek a párbeszédet, a srácok fölszóltak, hogy Attila, jössz fácizni? Na, ahogy én válaszoltam, jó szöregi tájszolás, amikor az nagyon izgalmas volt. De azért valahogy kiukadtunk, még jó, hogy a mással hangzók stimmeltek. Szóval a rága, a ragaszkodás az nem moralizálás, hanem azt jelenti, hogy az elménk mindig, nem úgy van, hogy megtanítjuk meditálni. Mindenki azt hiszi, hogy az elmét meg kell tanítani meditálni. De amikor a rága témakörét tárgyalja Patanjali, hiszen ezt mind tőle tanultuk, akkor arról van szó, hogy ő lamentál a vágyain. Tehát őt nem kell sergenteni, ő egyfolytában tűnődik az élvezeteken. Milyen lesz majd, ha elkészül az ebéd, és akkor még nagyon semleges témát választottam. Egyezzünk meg abban, hogy vannak veszélyesebb vizek is, nem is akarom nagyon húzni az időt. Tehát lényeg az, hogy döntően nem az átmatatvának, nem a lélek érdekeinek megfelelő vágyakon való tűnődést jelenti a rága. Ezért a szenvedélyhez kapcsolódik, és emlékeztek, hogy beszéltünk szenvedély, szenvedés. Tehát sokkal jobban jár az ember, ha feladja a nem kívánatos vágyakat, mert nem csak az a szenvedés, hogy az embernek nehéz élete van, de igazából nagyobb szenvedés, hogy folyamatosan valamire vágyik, ami valamiért nem érkezik el az életében. Tehát valaki vagyonra vágyik, de nem adja meg az élet. Valaki szerelemre vágyik, de nem adja meg az élet. Nem valaki hatalomra vágyik, de nem adja meg az élet. És erre megkérdeznénk Patanjalit, ha itt lenne közöttünk, hogy ácsárja Déva, mi csináljunk, akkor meglepődnénk, hogy mit mondana. ne vágyjál. Se pénzre, se szerelemre. Ugye? Egy angol ezredes meglátogatta Sridhar Swamit 80-as években az asramjában, és azt mondta, hogy nyugdíjba ment, felkészült arra, hogy megvilágosodjon. Mit kell csinálnia? Mondja az angolnak, legyél vegetáriánus. Ugye félig nyers húsok, meg ez egy angol konyha. Gondolkodik, jó, vegetáriánus leszek. Azt mondja, ne igyál alkoholt, kávét és teját. Teját, mondja az angol. Tudjátok, hát az a... Azt mondja, jó, azt is vállalja. Mondja neki a guru, hány éves vagy? Hát mondja, hát 60 jócskán elmúltam. Hát akkor add fel a szexuális életet. Adjon fel! Mondja, jó. Erre mondja neki végül az elcsárja, no gambling. Hát hogy, ugye, hogy ne játsszál szerencsejátékot, meg hasonlót. Azt mondja, ez képtelenség, és elment. Értitek? Nem az étel, nem a nő, nem a hatalom, sem, még a tejáról is lemondott. Azt mondta, neki nem fogadhat többet, és ott hagyta az asramot. Az lehetetlen. Ő azt mondja, hogy angol, ne haragudjon. Hát lóverseny, foci, minden. Úgyhogy hamar meg volt oldva a darsan, nem rabolta tovább az időt. Tehát ez a ragaszkodás, hogy el se tudjuk képzelni, hogy mondja a magyar, hogy törököt fogtam, nem ereszt. Tehát az ember ebben a rágában elképzeli, hogy milyen lenne gazdagnak lenni, vagy milyen lenne egy szerelmi helyzetben, vagy milyen lenne királynak lenni, vagy hasonló. Nem érti a karmikus irrealitást, nem adja fel ezt a vágyat, és azért beszélek erről relatíva sokat, mert ebben meg lehet őrülni. Olyan tünetei vannak, hogy ezt azért mondom, mert azért az is a dolgunk, hogy segítsünk embereken. Az első tünet a düroham. Ugye, emlékeztek, hogy káma, tehát vágy, és krotha, düh. Kevesen tudják egész pontosan, hogy a kettőségek világában, ha valamit nem kapunk meg, amire nagyon vágyunk, az gyűlölet vagy düh formájában mégiscsak kirobban valahogyan. Tehát aki nagyon vágyik valamire, de ennek a beteljesülése hihetetlen módon kiesik, tehát nem arról van szó, hogy 5 perc, mert akkor gyerekekről beszélünk. Gyorsan sípcsontorúk, ha nem adod neki a sportszeletet, vagy hasonló. De az nála még azt mondta, hogy de aranyos ez a kiskő. Tehát ezt még ki, a kis vagány, azt még kibírod. Na de 50 évesen, az egy más helyzet. Tehát néha nem gyógyulunk, mert nem figyelünk magunkra. Ha egyszer a Brahman azt mondja, hogy nem, akkor én és nem bírom megérteni, hogy az a karmám, hogy nem. És nem ereztem, és egyfolytában akarom azt, ami nem nekem van félretéve, vigyázzunk, először jönnek a türelmünket veszítjük, fokozódnak és sűrűsödnek a dürohamok, elborulhat az elme. Olyan szinten, hogy az ember már nem a jóga segít rajta, hanem jönnek a gyógyszerek, a terápiák, és teljesen leépülhetünk. Tehát a mindennapi életre vonatkoztatva is mindig érdemes elgondolkodni azon, hogy nem-e az a megoldás, hogy dolgokat vagy valamit elengedünk inkább. Hogy valahogy lehet, hogy egy kis szomorúság marad a nyomában, mert ettől még úgy gyökerestől nem szűnik meg a vágy, de legalább az irrealitást felszámoljuk az elmében. Egyébként nagyon sokszor van humora az életnek, mert mi történik? Azonnal megérkezik. Tehát ez valami félelmetes. Vagy egy kis idő eltelik, és ha őszinte az elengedése az embernek, akkor puff. Nem így van? Szóval érdemes figyelni, mert ugye a magyar, hogy is mondja, vak, düh, meg a harag rossz tanácsadó, és az is veszélyes, ha másra haragszunk, de itt most arról van szó, hogy az ember vágyakozik, akkor kit fog gyűlölni? Saját magát. Hogy mi vagyok én, hogy nekem pont, hogy én nekem ez soha nem válhat valóra, hogy mindenki boldog. Persze, ha elmét cserélnénk, ha gyorsan belátnánk, hogy kicsoda, hát mindenki egy pillanatra beletöltekezne a másik ember életébe, hamar látná. Aranyos Mária néni, mikor sóhajtozott, már nagyon öreg volt, azt csináltuk a könyveket, azt mondta, jaj, Atikám, embernek lenni nehéz. Ez volt a legfőbb. Ez már káromkodás száma. Ez volt a legerősebb mondata, ez volt, hogy jaj, embernek lenni nehéz. Hát ennél durvább megfogalmazást 20 év alatt nem hallottunk tőle. Úgyhogy. És hát közben mit mondhatnánk tényleg? Hát higgyük-e, hogy mindenkinek? Azt mondja a Sri Chaitanya Charitamrita, hogy azért legyünk gyengédek és türelmesek a másik emberrel, mert amely nehézség valakinek egy hajszál az úton, a porban, amit észre sem vesz, úgy lép át rajta, egy másik embernek ugyanaz a típusú nehézség a Himalája lehet. És fordítva. Úgyhogy nem is akarom tovább a verset szó szerint idézni, de nagyon türelmesnek kell lenni, amikor próbáljuk meghatározni, hogy kinek mi a nehézség, és mégis van egyfajta örök tanács, hogyha érzed, hogy egyre feszültebb vagy és egyre boldogtalanabb, akkor valaminek mennie kéne. Tehát nyilvánvaló, hogy el kéne engedni valamit, ami ezt a feszültséget folyamatosan fenntartja. Nos, a következő, a dvésa, a rágának az ellentéte, az ellenszem vagy undor, ami azt jelenti, hogy tűnődés a fájdalmakon. De most a saját szavaimmal egy kicsit kidolgozva, ugye múltkor már beszéltünk erről, hogy valójában úgy tűnik, hogy nem azt az embert szeretjük, akit tényleg szeretünk, ez Szvámi Ráma humora, hanem úgy tűnik, hogy azokat szeretjük, akiket nem szeretünk, mert sokkal többet meditálunk azokon, akiket gyűlölünk, vagy veszélyesnek tartunk, vagy félünk tőlük, mint azokon, akiket szeretünk. Jó bonyolult voltam, vagy ez követhető? Tehát félelmetes, hogy megbocsátás kapcsán már beszéltünk erről, hogy sokkal többet tűnődünk azon, hogy hogy kerülhetnénk el számunkra félelmetes, veszélyes vagy ellenszenves embereket, semmint hogy a boldogságunkon vagy a harmóniánkon dolgoznánk. Amikor megkérdeztek egy mestert, hogy hogy lehet legyőzni a félelmet, akkor közölte, hogy a bátorság legyőzi, majd tovább ment. nincs jobb tanács. Egyszerűen az életben fölösleges azon gondolkoznunk, hogy bátornak születtünk, vagy talpra esetnek, vagy nem. Mindenki lélekből fakadóan átlépheti a saját árnyékát. Ugyanannyi energia kell ahhoz, hogy elmeneküljünk emberektől, meg helyzetektől, hogy mondják ezt, meg ugyanannyi energia, hogy kiálljunk magunkért. Tehát amennyire az előbb arról volt szó, hogy lemondani, elengedni, ugyanígy vannak helyzetek, hogy lehet, hogy szorongáskeltő vagy félelmetes a helyzet, és mégis sokkal jobb belemenni, megküzdeni vele és összeszedni minden bátorságunkat. Ugye mondják is, hogy gyáva népnek nincs hazája. És igenis sokszor lesz olyan helyzet, a múltban is, meg a jövőben is, hogy jobban járunk, ha azt mondjuk, hogy alapszinten nem születtünk hősnek, de azért sem hagyjuk magunkat. Tehát az ember egyszerűen összeszedi minden lelki erejét, hogy mondják, lélek jelenlétet mutat, és kiderül, hogy az illető nem is ellenszenves, általában lelepleződik az egészet, hogy ettől féltél meg. Tehát kiderül, hogy nem akar csinálni. Legtöbbször az egész egy elme által kitalált, jelentősen felnagyított. Tehát nem ő az ördög. Szóval nem? Az meg már külön fülpirító, amikor a legjobb barátunk lesz később, nap mint nap találkozunk, szóval félelmetes. Tehát ezek is mind illuzórikus tűnődések. Az ötödik az tényleg komoly dolog, ez az abhinivés, a félelem a haláltól. Igazából a védikus pszichológia kidolgozza, hogy az ember minden pillanatban, még ha mással is foglalkozik, egy alapszorongással, egy alapjáratú szorongással él, mert pontosan tudja, hogy meg fog halni. És ugye telnek az évek, eltávoznak a nagyszülők, elmennek a szülők. Igazából nagy bravúr, ha az ember egyáltalán megéli az öregkort. Hát nem olyan, mert elmegyünk egy temetőbe, szívszorító élt, 42 évet élt, és a félelmetes feliratok vannak, vagy búcsúzunk, nem tudom, gyermeknév odavésve, és akkor. Tehát látható, hogy azt mondta Sida, hogy mindenki tapasztalhatja, hogy minden pillanatban valaki a Földön a halál állkapcsai közé lép. Tehát óriási félelemben él az emberiség, mert nem tudja, hogy mi az, hogy halál, csak azt tudja, hogy jön valami ismeretlenből, és rátámad valami, és újra eltűnik az ismeretlenbe. Tehát persze, hogy félünk. Ennek viszont az a következménye, hogy betöltődik a tudatunkba a legutóbbi inkarnáció halálfélelme. Nem akarok nagy, én beszélek riogatásról. Tulajdonképpen a halál tusának az emléke bennünk van. És ez igencsak kezeli az emberi pszichét és elmét, tehát nagyon-nagyon tartunk attól, hogy ez újra megismétlődhet. És az az ijesztő, hogy pontosan tudjuk, hogy megfog. Ez a legfurcsán ilyen zen buddhista módon kedves történetem, hogy szó szerint haldoklott egy mester, és mindenki a kezét összetéve állt a halálos ágyak körül, és hirtelen fölnevetett. És mondják, hogy mester, Gurudév, hogy tudsz most ilyenkor nevetni? Hát a szívünk éppen megszakadóban van. Ki tudja, az utolsó perceket töltöd, és utolsó erejében mondta, hogy azon nevetek, hogy el vagytok keskenyedve, de csak azért, mert azt hiszitek, hogy ez veletek nem történik meg. Óriási humor a végére. Hát ezzel együtt ki az közülünk, aki a halál arcában nevet. Szóval ezek nagyon komoly dolgok. Úgyhogy ezek így felsorolva az, amit úgy hívunk, hogy fájdalom. Tehát ezekből állnak össze ezek a... Nos, Ha összefoglaljuk mindezt, azt mondja a Bhagavata Purána, hogy a hamis önazonossághoz kötött lélek buzgón igyekszik oltalmazó hajlékot, vizet, élelmet és pénzt szerezni teste fenntartásához. Szükségletei megszerzésében elmerülve megfeledkezik mindenről, ezért megállás nélkül vándorol az anyagi lét forgatagában, a szamszárában. Tehát ha magunk akarunk haladni, nem tehetjük meg, azt mondtuk az első este, hogy a jóga pszichológia nem másokkal foglalkozik, hanem saját magával. Tehát egyszerűen csak meg kell nézzük, hogy mivel töltjük az időnket. És tényleg fészekrakással, fészek csinosítással, fészek bővítéssel, fészek megtöltéssel. Kihagytam valamit? De így van. Tehát ez nem is olyan egyszerű, tehát hogy az életünk valóságát figyeljük, akkor valami kevés időt töltünk az örökkévalóval, tehát a saját önvalónk érdekével, hanem minden erőnk arra megy el, mi több még élvezzük is. Hogy berendezkedjünk egy ideiglenes világban állandóan. Az egyik kecskeméti újságírót azért csukták le a 80-as években, mert írt egy vezércikket, aminek volt egy ilyen utolsó mondata, vagy ilyen bekezdése, hogy Magyarországon és a kecskeméti lakótelepen ideiglenesen állomásozó vörös hadsereg tisztjei örök lakást vásároltak. És hát a cenzor rájött arra, hogy mi benne a fricska, hogy ideiglenesen állomásozik a vörös hadsereg, örök lakást vásárol, hát ezek nem akarnak hazamenni soha. És mi is így vagyunk vele, hogy higgyétek el, mit is mondtunk, az első fájdalom az, hogy az örökkévalót összetévesztjük a mulandóval. Vagyis a mulandó énünk, mivel a halhatatlannak hiszi magát, tényleg végérvényesen akar berendezkedni az anyagi dimenzióban. Ezért vesz örök lakást. Csak az adósság örök a lakás, az nem? Szóval a szédületes ilyen apróságokat megfigyelve lehet látni, hogy hol is tart a tudatunk, mi is foglalkoztatja igazából. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy minden ragaszkodás pszichés problémát okoz, és minden elhanyagolt vagy állandósult pszichés probléma már komplexus. Tehát maga, ha nem is ezeket a szavakat használja a jóga, és nem akarom bővíteni a fogalmak körét így szanszkrit nyelven, akkor is nagyon komoly szakmai átfedést mutat a nyugati tapasztalatokkal, hogy igen, van a vágy, van a belőle származó szomorúság vagy agresszió, és hogyha tartósan nem tud megvalósulni, akkor alámerülés komplexussá válik. Nevezhetnénk neurózisnak, annyi klassz név van, hogy az ember tényleg több pszichés probléma, mint gyermekkori járványos betegség. Tehát egyszerűen rengeteg gond van ezzel. Egyetlen gyógyszere van, hogy rádöbbenünk arra, hogyha mit is mondunk, hogy elengedjük a világot, az technikailag, remélem, hogy érthetően fejezem ki, technikailag azt jelenti, hogy az ember felszámolja ezeket az erőfölemésztő, idegességet, zavart okozó dolgokat, és lassan meggyőződik arról, mint egy fölkészíti magát arra, hogy neki nem ezek az érdekei. És ez nagyon komoly bátorság kell. Ez nagyon komoly. Amíg a szomorúság vagy a harag, hogy a türelmetlenség beárnyékol bennünket, addig nem arról van szó, hogy rossz emberek vagyunk, vagy kevesebbet érünk, mint a többi, tehát a lélek sohasem lehet rossz, vagy kevésbé értékes, hanem arról van szó, hogy technikailag nem értettük meg, hogy mi hozza el a nyugalmat. Ugye? Isopanisád azt mondja, hogy ember, csak azt szabad elfogadnod ebből a világból, ugye, ami számodra van félretéve. És aki ezt mélységében, már nem csak elméletként, hanem a gyakorlatban alkalmazza, és elégedett, azt mondja a Bhagavad Gita, nagyon szép az a vers, hogy a szenvedélyben az ember nagy erőlködésekkel próbálja elérni az anyagi céljait. A mágikus ember, vagy szellemi ember, a szatva, a ragyogás felé tartó ember pedig valahogy belülről ráérez arra, hogy képes elfogadni az önként kínálkozó nyereséget. Tehát ki tudja várni, hogy mondják ezt, hogy beérjenek a dolgok. Dolgozik ő szorgalmasan, de valahogy a gyümölcsöt, a jutalmat legalábbis fele részben az Istenre bízza. Tehát nem akasztja föl magát, ha azonnal nem lesz milliárdos az új vállalkozásával. Értitek? Szóval ez mind az emberek többségének igenis figyelni és gyakorolnia kell, és mi is azért beszélünk erről sokat. Hogy is jutna valakinek eszébe az Isten, amikor egészen evilági dolgokkal foglalkozik, álmában is, és ébrenlétében is. Tulajdonképpen 24 órán keresztül tevékenyen és elméletben a világ dolgai meditál. Hát nincs az a guru, aki ebbe be tudja csempészni az Istenit. Tehát amikor azt mondjuk, hogy pratyahára, vagy szenvedésmentesség, tehát a világból való, az azt jelenti, hogy szépen egyenként, ha kell, végigveszem, Hogy legalább egyszer, miért vagyok most boldogtalan? Vagy nem azt jelenti, hogy ettől kezdve így fogunk élni, hogy mással nem foglalkozunk. Ismerjétek az ős szakállas pszichológus viccet, hogy két pszichológus biciklizik. Ismeri valaki? És akkor az egyik elesik, jól összetöri magát. De hát szakmai oka van arra, hogy nem káromkodhat meg ilyesmi. Hozzáhajol a másik, és azt mondja, akarsz beszélni róla? Ez nem lesz ennyire finom. Tehát hiába próbáljuk így megoldani. Ez iszonyan nem ilyen egyszerű. Tehát ez teljesen szervülten olyan erős vágyaink vannak, hogy néha ki kell elégíteni őket. Ezt nagyon őszintén úgy hívják, hogy Uddhava Gita, a Bhagavata Purana 11. énekét nem nagyon fér bele egy hétbe, de a legfontosabb fejezetét beletettük az Ég a szívben című könyvbe, azért, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy mit csináljon egy olyan elmével, hogy ellentmondáson, mert hajlik a jóra, tehát igazából az idő többségében remekül alkalmazható a transzcendencia ösvényén, időnként viszont elborítják a vágyak. Hát ilyen az elménk tulajdonképpen. És le van írva, hogy kell úgy bánni vele, mint egy lovacskával. Hogy néha fogod és azt mondod, hogy na jó, kockacukor és szabadon engeded, hogy hadd tombolja ki magát, és akkor nagy boldogság. De utána, hogyha megvolt a vakáció, akkor megragadod. Ugye, tavaly is meséltem, talán sokan itt is vagytok, hogy az egyik ilyen keménynek szánt bírálat nekem úgy szólt, hogy miért tanítok, ha nem vagyok szerzetes. Hiszen csak a szerzetes élete olyan, ami 100%-ig az abszolút felé fordult. Azt mondtam, hogy hát figyelj, komám, hát lehet, hogy az életem 20-25%-a a világban van, de 75 gond nélkül az Isten lábainál hever. Most mitől lenne jobb fölvenni a sárga ruhát? Értitek, mire gondolok? 75% a világgal foglalkozna, mert mindig az járna az ember eszébe, és maradna 25 erőm arra, hogy a lelki dolgokkal foglalkozzam. Ha egyáltalán így van, értitek? Tehát erről szól a 11. fejezet, hogy semmi rossz nincs, ha tudod, hogy nem az elme az éned, és meg tudod figyelni, akkor látod, hogy ez az elme most pizzát akar enni. Igaz, hogy meg van neki tiltva? Mert a túlzott szénhidrát, meg a sajt, meg ilyesmi nem tesz jót neki, de időnként nincs mese. Értitek ezt? És aki így tud bánni saját magával, nem a vallási ortodox, hanem megismered magad, hogy érzed, hogy annyit dolgoztál, annyira fáradt az elme, hogy meg kell neki ígérni valami strandot, vagy egy kávét, vagy egy melbakockát, valamit. Mert, és ha hozzá, és sose csap be, higgyétek el, azt írja ez a fejezet, soha ne csap be az elmédet. Úgy kezeld, mint egy kisfiút vagy kislányt, akinek ígértél valamit. Ápu, azt mondtad, hogy nem fogja elfelejteni. Megy a sarkadban, és ha mégis, akkor szeletekre vágja a törülközőt, vagy valamit. Szóval ilyen volt. Tehát meg fogja torolni. És akkor csodálkozol, hogy nem mennek a dolgok, nem szabad becsapni az elménket, ő nem egy önálló lény, hanem vagy a barátunk, vagy az ellenségünk. Tehát ha tudod, hogy nem te vagy az élvező, ez nagyon-nagyon magas szintje a jóga pszichológiának, akkor semmilyen dolog nem szennyez be téged, ha kézben tartod a szabályozást. És néha pont az a szabályozás, hogy a pszichofizikai rendszer annyira kimerült, és olyan sokat vettünk ki belőle, hogy el kell menni szabadságra, többet kell aludni, ugye érthető ez akkor nem is. Tehát meg kell neki adni azt, hogy egy kicsit kinyúljon, kicsit feltöltődjön, magához térjen, mert ezekkel az eszközökkel tudunk célba érni. Ugye? Tehát ez egy nagyon komoly mesterségbeli tudás. A korai lemondás is életveszélyes, meg a hedonista élet is. Tehát az a bravúr, hogy érzed ezt a húzd meg, erezd meged, hogy hogyan lehetne ezt csinálni. Van egy, úgy gondolom, hogy érdekes kérdés, hogy Arjuna megkérdezi, milyen sors vár arra, aki hite miatt belekezd a jóga folyamatába, ám a végső célt, a megvilágosodást nem éri el. És azt mondja, hogy nem fog-e szélvésztől szétkergetett felhőként elveszni. Fantasztikusan fontos kérdés, hiszen Arjuna azért szomorú, mert lemond a világról, meg próbálkozik, meg mindent csinál, és mégsem érkezik meg a kívánt eredmény. És hát rendkívüli kétségei vannak. A válasz így hangzik, a lelkitetteket végző nem éri kár sem ebben a világban, sem a következő életben. A sikertelen jógi sok-sok évig fogja a jámbor lények bolygóin élvezni az életet, majd később istenfélő emberek vagy gazdag előkerülő családban fog megszületni. És most jön a legfontosabb, az is lehet, hogy bölcs jógi családjában születik meg, ami a legritkább dolog ezen a földön. Ott ismét visszanyeri előző életének jogikus tudatát, és a tökéletesség elérésének reményében újra fejlődni próbál. Ezt azért iktattam be, itt a Tiszaparton is beszélgettünk arról, már 3 alkalommal is, így sokakkal van egy kis időn beszélgetni így a délutáni szünetben, hogy többen kérdezik csak a saját szavaikkal, hogy történhet az, hogy valakiben felmerülnek ezek a dolgok. Értitek, mire gondolok, hogy szinte ifjú korától érzi ezt az utat, hogy soha meg nem áll keresni vagy kutatni, és most értünk oda a témában, hogy ugye mondtuk, hogy ezen az úton nincsen csökkenés vagy veszteség. Tehát lehet, hogy nem világosodott meg az előző testetöltésben, de minden elért szellemi eredménye az betöltődik. Ha valakit érdekelnek a részletek az asztrológiában, úgy hívják, hogy a Szaturnusz első visszatérése, tehát körülbelül 29 éves korunkban, ahogy a Szaturnusz bezúdul az életünkben, az azt követő nagyjából 2 évben, egy olyan 27 hónapban minden visszatöltődik az emberbe, amivel lelkileg valaha bírt. Ezért a jógik ezt az évszámot, vagy már emberen belül életkort tekintik a felnőttségnek. Minden kapacitásod és képességed a rendelkezésre áll, amikor ideérsz. És ezért van az, hogy akikkel így beszélgettem, például ma délután is mondták, hogy olyan, mintha mindig így lett volna, vagy annyira ilyen déjà vu érzésekre, és ez nem képzelődés. Mondtuk, hogy a csitta a pozitív szamszkárákat is, ugye, meg nem csak a fájdalom mintákat őrzi meg, hanem minden, amit elért, amit megvalósított, ezek lesznek azok a jó magok, amik kikelnek, és ugyanúgy fejlődni akarnak, mint az összes többi. Tehát egyáltalán nem szabad tartani attól, hogy bármi kárba vész. Ráadásul nyugodtan mondhatjuk, hogy még ha nem is érjük el a végső célt, akkor is sokkal békésebb, egészségesebb és harmonikusabb életet élünk a családunkban, vagy akár önmagunkban, mint tudat, mint hogyha nem is próbálkoznánk. Tehát a nagy titok, hogy majdnem mindenki, akivel beszélgettem, a saját szavaival azt mondta el, hogy nem görcsösen, vagy tudatosan, vagy spekulatívan vágyakozott a szellemi életre, hanem azt vette észre, hogy nem is érdekli más. És hogy ez honnan van. És hát erre kaptuk meg most a választ, ugye például a Bhagavad Gita-ból, vagy a Vedanta is tárgyalja, hogy honnan. Hát ezzel foglalkozunk ki tudja mióta. Tehát mint egy ilyen erőgyűjtő edzőtábor, és egyszer csak összegyűlik annyi erő, lelki-szellemi erő, akarat az emberben, hogy mondják a Himalája, hogy csúcstámadásba kezd. Aztán vagy fölmászik, vagy nem, de valamikor föl fog érni. Tehát tényleg csak az idő választja el tőle. Nos, hát idáig az, ami az emberre vonatkozik, és itt jön egy nagyon misztikus egy sor. Igazából évekig engem nem is érdekelt, olyan rutinosan olvasgattuk. Ugyanebbe a versbe van zsúfolva, ahol az van leírva, hogy automatikusan vonzódni fog a jóga elveihez, de van még itt egy mondat, ami azt mondja, a jóga bölcsessége után kutatva végül, most többen megijednek, akik ezt még nem hallották, meghaladja a szentírások verbális és rituális elveit. A jógi, a személy, az egykori ember több lesz, mint a régi írások. Ez követhető így? Úgy hívják ezt, hogy van könyvbhágavata, tehát írásos szentség, ősi korok leírt formában fennmaradt útmutatása, és mondják úgy, hogy van emberbhágavata, tehát a vedantista, a bakta vagy a jógi, sok szép elnevezése van, az életre kelt írás. És ezt azért mondom el, mert néha megijed az ember attól, hogy nem pontosan úgy vannak a dolgok, ahogy le vannak írva. Tehát minden nagyon hasonló lesz, de emlékeztek, azt mondtuk, hogy avanmanasz agócsaram, az első este, hogy ahonnan a szó és a gondolat visszafordul. Hogy a lélek és a brahman valóságát nem tudja az elme vagy az emberi beszéd úgy visszaadni, ahogy az van. Ezért, amikor a tapasztalati korszakunk kezdődik, erre utal itt a Bhagavad Gita, hogy keressük a jóga igaz, ugye a mai estének, majd úgy is vetítjük, amikor odaérünk, a mai igazi előadás címét még be sem mutattuk, hogy van, ez még csak a híradó. Van még híradó? Egyébként olyan rég nem voltam moziba, hogy akkor még volt, mikor utoljára voltam. Szóval ez még a reklám vagy a híradó. De döntően arról van szó, hogy ezt nyugodtan mondom nektek, hogy nem feltétlenül tudtok minden benső élményt valami vershez illeszteni. Ezért van az, hogy a szentírások is mindig felfrissülnek vagy megújulnak, hogy tapintatosan a mesterek nem írják át azt, amit a régi mesterek leírtak, hanem egy valamilyen új címmel írnak hozzá egy magyarázatot. Egy szidantát, egyfajta következtetést, mert az ő lelkéből tudja megvilágítani a dolgot. A saját megtisztult személyiségén keresztül tudja bemutatni a valóságot. Nem biztos, hogy a 200 évvel ezelőtti írás az autó, a számítógép és az űrhajó idejében lefedi a problémáinkat. Ez érthető így? Nagyrészt biztos, hogy ami egyetemes, az igaz 2000 meg 6000 évvel ezelőtt is, de azért van az, hogy mindig kiegészülnek az ősi alapvető kinyilatkozott írások modern magyarázatokkal minden korban, mert más az élet. Tehát egyszerűen másként kell rámutatni, vagy rávezetni a kortárs emberiséget arra, hogy mi mitől működik. Hát, nem, hát akinek a nagyszüleink azt se tudták, mi az, hogy számítógép, és vidáman leélték az életüket például. Semmi bajuk nem volt. Nem? Hát csak néznének, hogy bemegy a tanácsházára, ami egyébként már nincs is. Azt jó kis unalmas drabszínű kartonok helyett pip-pip-pip, azt ott van minden. Hát ez elképzelhetetlen volt, és ez még csak a leglazább dolog az életben. Tehát a dolog nagyon-nagyon fontos. Tehát neked egy napon nem biztos, hogy ez most van, mert először kellő tudás kell. Majd a címből mindjárt kiderül, hogy miért vagyok ilyen felbújtó hangulatban. De egy napon tényleg túl kell lépnünk az írott igazságon, és nagyon-nagyon sokan fognak bántani miatta. Amikor vegyünk egy példát a magyar történelemben, hogy Petőfinek minden kis faluban szobra van, minimum egy emléktáblája. De aki szereti az irodalmat, vagy ismeri is, az pontosan tudja, hogy majdnem agyonverték Kiskunhalason. Oda csalta a lakosság, hogy vállalja el Kiskunhalast. Ezzel persze nem dicsekednek. Oda csalta a város, hogy vállalja el az országgyűlési képviselőségét Kiskunhalasnak. Majd a leitatott emberek megválasztották a helyi református lelkész alkoholista fiát, aki felbújtotta a tömeget, és kapával, botokkal estek Petőfinek, és ha nincs ott egy parasztember, aki berejtette egy kazal széna alá, és nem menekíti ki a városból, megölik. És akkor nincsen szeptember végén meg egyebek. Hát a Petőfi alig bírt magához térni, gondoljatok bele is, ezért a népért ő meghalt. Hát a maga síkján az milyen teljesítmény volt? Mire gondolhatott? Ugye, és szinte egy gyerek volt korban. Tehát mi mindig azt gondoljuk, hát hihetetlen, hogy nagyon fiatal ember volt, és 22 évesen azt kellett, mert oda csalnak és megölnek. Kevés híján. Vannak ilyen szép történetek a magyar nagyjaink, hogy mivel is fizet a tömeg. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a személyes igazságod, a lelked igazsága felül fogja múlni még az írott igazságot is, és a más ember igazságát, mert benned van az a lélek, amit te nem más lelkét valósítod meg. Te a te isteni életedet bontakoztatod ki, a saját költőiségedet, a számodra féletett szépséget. Lehet, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az út elején ez nem ránk tartozik, de már hallhatjuk, hogy ne lepődjünk meg azon, hogyha az abszolút hírt ad magáról, az nem biztos, hogy olyan, mint ahogy mások mondják, vagy leírják. Tehát ezért van az, hogy mindig gazdagodik a szentírás irodalom, mert ha azt mondjuk, hogy az abszolút végtelen és sokoldalú, tehát végtelen a sokoldalúságában, világos, hogy valaki, még ha megvilágosodik is, nem, egy részét láthatja. Akármennyire tökéletes, ha végtelent mindenki ugyanúgy tudná uniformizáltan leleplezni, akkor az nem valami izgalmas kutatás. Akkor egy valaki rájön, lerajzolja, ilyen. Egyébként ehhez a vallások ragaszkodnak is. Isten így néz ki. Ilyen színű, ilyen ruhája van. Ezek. És nevetünk rajta, de ezt bevasalják. A különböző felekezetek Európától Indiáig bevasalják a hallgatókon. Aztán, mikor odaér valaki tényleg, hogy kezdi érzékelni az abszolúttat, összezavarodhat, még vissza is fordulhat rémületében, mert nem erre készítették fel. Úgyhogy ezért fantasztikus ez a mondat, hogy a jóga bölcsessége után kutatva végül meghaladja a szentírások vallásos rituális elveit, vagyis nem az lesz az élete értelme, pedig el fog menni ettől még templomba meg. Ugye? Van egy vers a fejlett lelki emberek számára, ami úgy hangzik, hogy nem a tétlenségre kell a saját benső tapasztalatai miatt buzdítani az embereket, hanem az odaadó szellemű munkára. Ezért ő is részt fog venni a vallásos ceremóniák, rituális tettek, stb. Végrehajtásába, hogy példát mutasson. De döntően a külső környezet nem tudja, hogy ő mit él belül. Ez követhető így? Tehát lesz egy benső valósága, amiben ő éri meg a legkifinomultabb önmagát, de nem fogja lebeszélni az embereket arról, hogy vallásos tevékenységeket, ugye itt az van írva, hogy rituális elveket kövessenek, mert majd abból fognak tovább fejlődni, ugye? Tehát egyszerűbb szavakkal egy nem teljesen megvilágosodott ember helyesen teszi, ha Istentől kér anyagi dolgokat? Igen, mert legalább elkéri. Ugye ez érthető? A vallásnak az a lényege, hogy könyörgünk, hogy Isten adjon valamit. Tehát kiskorosítjuk magunkat. Nem? Add meg ezt, add meg azt. Itt volt a mesterem, azt kérdezte, hogy miért mondják az emberek, ki bírta ejteni, ugye a bengáli, hogy mi az, hogy adjon Isten. Mindenki azt mondja, adjon Isten. Ugye Szegeden voltunk, mindenki adjon Isten. Vidéken is voltunk. Aztán hát elmondtuk neki, adjon Isten, azt jelenti, hogy adjon ki, ugye, hogy az Isten adjon bármi, amit kérünk. Azt mondja, akkor tanítsátok meg a magyarokat, mondjátok meg nekik, hogy ha egyszer úgy köszönnek majd, hogy adjunk Istennek, meg fognak világosodni. És ezzel egyetlen mondattal érzékeltetni próbálta, hogy mi a különbség a két nézőpont között. És most efelé haladunk, jöhet is a következő kép, efelé haladunk, hogy az az ember, aki rájön arra, hogy ki lakik a szívében, és kitől származik a világegyetem, abban megfordul az irány, és nincs semmi, amit kérni szeretne a legfelsőbbtől, viszont úgy érzi, hogy nincs semmi, amit ne adna oda. Ezért mondjuk, hogy adjunk Istennek, tehát fordítjuk meg a dolgokat. Nos, hát majd figyelni fogok, hogy milyen lépésekben haladunk, egy nagyon-nagyon gyönyörűséges, de nehéz téma felé indulunk el ezzel a képpel. Megpróbáljuk, amennyire csak lehet a héten közel hozni az abszolútat. Tehát most nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy hogyan tudjuk megközelíteni a lelket. Most a továbbiakban arra használjuk az időnket, hogy immár egy ilyen muníció birtokában hogyan tudjuk lépésről lépésre megközelíteni a legfelsőbbet, tehát akiből mi származunk. És ehhez a Bhagavata Puránából választottam egy verset, ami így hangzik, hogy ő a Virát Purusa, az átman, az önvaló valamennyi élőlényben, és ő a paramátma vagy felső lélek első avatárja vagy inkarnációja, valamennyi teremtett lény fenntartója. Na, ilyenkor elképzelem, hogy valaki magányosan olvassa ezt a verset, és milyen lelkes lesz tőle, amikor próbálja összerakni, hogy mit akar ezt mondani. Tehát arról van szó, hogy a legfelsőbb lény több dimenzióban terjed ki. Saját magát több dimenzióban terjeszti ki. Ehhez most még hozzáveszek a következő verset, és ígérem, hogy érthetővé, befogadhatóvá fogjuk tenni, mert ez lesz az az alap vagy térkép, amin keresztül el tudunk indulni a továbbiakban. Hari, tehát Visnunak a másik neve, az átman, az önvaló a megtestesült lényekben, és egyúttal ő maga a prakriti vagy anyagi természet legfelsőbb irányítója, az Isvara. Lótuszvirág lába egyszerre menedék, és a jó szerencse minden ember számára a világon. Egészen félelmetes dolgok vannak leírva, hogy ugyanaz a lény, aki megnyilvánítja a teremtést, és folyamatosan kormányozza azt, igaz, hogy parányi formában, bizonyára értette mindenki, de bennünk is ő nyilvánul meg. Ez követhető így? Tehát maga a legfelsőbb ölt testet, egy parányi részét bejutatva a finom fizikai anyagba, ugye emlékeztek, ez maga az elme, ezt az egészet pedig beültetve a durva fizikai testbe. Aki ezt érti, az fel tudja fogni, hogy van tehát egy forrás, amit Krisztus Szentléleknek nevezett, vagy Paramátmának. Minden szellemi, közbülső, tehát asztrális és anyaginak az eredete, ez megnyilvánul anyagi természetként, ugye maga a teremtés hatalmas kiterjedése, de megnyilvánul milliárdnyi egyéni lélekként is, aki felölti a testet az anyagi világban. Vagyis ezért nem tévedés az, amikor azt mondtuk pár nappal ezelőtt, hogy aki önmagát keresi, az az Isten találja meg. Az is igaz, hogy aki az Isten keresi, az végül előbb önmagát fogja megtalálni. Tehát lehetetlen megkerülnünk ezt a fajta valóságot. Nos, akkor egy utolsó verssel jöhet ennek a témának az utolsó képe. Ugye úgy hangzik, hogy a jógi emelkedettebb a vezeklő aszkétánál, ugye a Buddha eleinte vezeklő aszkéta volt. Azért nem támogatjuk azt az életet, amikor valaki csak böjtöl, tehát éhezik, sanyargatja magát, stb., mert ha finomabban megvizsgáljuk, minden vezeklés mögött óriási káma vagy érzéki vágy van. Tehát a nagy kéllyel rendelkező emberek hihetetlen módon tudják sanyargatni a testüket. Ez ténylegesen így. Ugye Buddha ksatria volt, tehát egy olyan harcos kasztnak a kiemelkedő személyisége, akinek elképesztő bőségben állt rendelkezésre az érzékkielégítés, csak mi ezt nem szoktuk. Ugye Siddhartha herceg, amikor kezdi az ifjúkorát, éppen a királyi atya jóvoltából mérhetetlen gazdagság és kéj élvezetében élhetett. Csak hogy meglátta a betegséget meg a halált, emlékszünk a történetre, és akkor az ellenkezőjébe csapott át, hogy lemondott mindenről, és annyira lefogyott, hogy az erek látszottak a bordáján is, mint valami hártya feszült rajta a bőr. Tehát majdnem a halálig böjtölt. Amíg egyszer csak ugye emlékszünk, hogy megy egy tutaja a Gangeszen, ahol egy szitár tanár tanítja a tanítványát, és azt mondja, hogy tanuld meg, fiam, hogy a túlfeszített húr elpattan, a túl lazán hangolt pedig hamisan szól. És utolsó erejéből föleszmért, és ebből a mondatból rájött arra, hogy nem a középúton jár. És a jogának ez a bölcsessége, hogy sem túlfeszítjük, nincs fölösleges vezeklés, hogy kivégezzük a testet meg. Az ugyanúgy a kének a negatív lenyomata. De olyan sincs, hogy a királyi utakban vízva lazán vesszük az önfegyelmet, és mindent megengedünk magunknak, mert az meg ugye szélhámosság. Hanem azt a normális dolgot belőni, és nem is kezd a táplálkozásban, szerelmi életben, egyáltalán az elme erőnléti állapotában, stb. Ami optimális, az maga a jóga. A bölcs filozófusnál is emelkedett ebbe a jógi. Miért? Mert a jógi megtapasztalja azt, amit a filozófus még csak tanulmányoz. Ugye? Tehát az összes jogi közül az a legkiválóbb, aki benső énnyét, itt a vers Antarátmanát ír, rám rögzítve, teljes hittel engem imád, őt úgy tekintem, mint aki elérte a tökéletes jógát. És jöhet a következő fejezet első képe. És nagyon érdekes, hogy van az, hogy azt mondja az isteni mester, a tanító ebben a fejezetben, mindjárt hozom a macskát, mert nem akar szót fogadni az egerem. Mindjárt. Hogy van azt, hogy aki engem imád? Tehát ez hogy értelmezhető? Mit ért ez alatt? Tehát kicsoda ez a lény? Nem merünk belegondolni, ugye van bennünk egy érthető tekintély, tisztelet, és mivel nem vagyunk kortársai Krisnának, nem tűnik fel, hogy azt mondja valaki magáról, hogy engem imád. Ez körülbelül ahhoz mérhető bátorság volt abban az időben, mint amikor Krisztus kiállt a farizeusok elé, ugye ki is oltották az életét, legalábbis azt hitték, és ugyanarról a mondatról van szó, mint amikor ő azt mondta, hogy aki engem lát, az atyát látja. Tehát lehet párhuzamot tenni a kettő közé. Ha valaki kortársként ott áll egy 30 éves korú férfi mellett, aki azt meri állítani, hogy ő Isten, hát ugye hihetetlen ribillió tört ki. Az nem volt természetes abban a közegben. Azt egyáltalán nem ismerték fel, hogy ő miért mondja ezt, miről beszél, vagy hogy mer ilyet mondani. És nem egyszer visszatérő következetességgel azt mondta, én és az atya egyek vagyunk. Tehát ugye a Szentlélek vagy a Paramátma tudományát szerette volna teljes egészében kibontakoztatni az emberiségnek, ebben igyekeztek megakadályozni őt, nem így történt a Bhagavad Gita idején, tehát teljes terjedelmében be lett mutatva ez az út, és valójában Arjuna a társulás napjai által fokról fokra döbben rá arra, hogy akivel eddig társult és a barátjának gondolta, az egy teljesen más lény, mint amit ő gondolt eddig, és nem olvasunk föl minden verset, ez nagyjából így szól, mikor Arjuna rádöbben arra, hogy kicsoda a társa, akkor azt mondja, hogy bocsáss meg nekem, mikor gyerekkorunkban együtt játszottunk, mikor lebirkóztalak, szóval szemtelen, hihetetlen dolgokat engedett meg magának, mint egy baráttal. És ahogy kezd rájönni arra, hogy az én barátom olyan furcsa dolgokról beszél, meg olyan dolgokat mutat be, amit nem is gondoltam volna, lassan arra a meggyőződésre jut, hogy itt egy olyan lény van emberi testben, aki az abszolút tökéletes tudásával bír. És nem azért tette ezt a felismerést Arjuna, mert vallásos akart lenni, hanem azért, mert kipróbálta, amit mondott neki, és azonnal működött. Ez érthető így? Ugyan sajnos megírtam a vázlatát ennek, de alig van remény arra, hogy eljussunk a 11. fejezetig, ami az univerzális forma, Arjuna megvilágosodásának leírása, de ma legalább egy-két verszakot veszünk belőle. Tudnélik, az úr, aki eddig a barátja volt Arjunának, megadja azt a saktipátot, könyörületet vagy kegyelmi energiát, hogy Arjuna megpillanthatja azt a dimenziót, amit voltaképpen ő teremtett. Ez követhető így? Tehát megadja azt a kegyet, ami által ugyanazt a dimenziót érzékelheti, mint aminek ő az irányítója. Ez egy félelmetes dolog. Nos, lépésről lépésre, most a jöhet is a következő kép. Láttátok a címet? Menjünk vissza egy pillanatra. Az a szanszkrit cím, hogy Gyána Vigyána Jóga. Ugye szó szerint azt jelenti Gyána tudás, Vigyána azt jelenti bölcsesség vagy megvalósított tudás, a jóga pedig mindig azt jelenti, hogy összekapcsolódni, egyé válni. Ha le akarjuk fordítani, akkor egyéválás a tudás megvalósítása által. Arról van szó, hogy Arjuna megértette, hogy lélek, és most jön ez a tudás. Most jön az a fantasztikus dolog, hogy azt is meg fogja érteni a következő 6 fejezetben, mi ezt persze tömörítve fogjuk előadni, hogy hogyan kapcsolódhat össze a saját forrásával. Érdekes módon mindig abba tudunk beleszerelmesedni, akit ismerünk is. Nem tudom, hogy elfogadjátok-e ezt a... Tehát alapvetően, ha elemeznénk, hogy valakivel miért akarunk élni, vagy miért szeretjük, tehát szándékosan veszek egy ilyen példát az életből, és végig gondoljuk, ez azért van, mert az a tapasztalatunk, felismerésünk vele kapcsolatban, hogy döntően rokonszenvesek a tulajdonságai. Tehát egy abszolút ismeretlennel is lehet valamilyen fajta érzést érezni, de ez általában formai. Tehát ahhoz, hogy tartalmilag valakit szeressünk, tehát, hogy mondják, minden porcikáját, úgy, ahogy van, ahhoz az átlagon felül többet kell tudnunk róla, ami kiváltja azt, hogy vonzódni kezdünk hozzá. Tehát idáig Arjuna olyan mérhetetlenül komoly és gyakorlatban alkalmazható tudás birtokába került, hogy most van először ereje arra, hogy azt mondja tulajdonképpen, ki vagy te? Ki ez az ember, aki ilyenekről beszélt? Tehát azt hitte, hogy a barátja, mindjárt megyünk kardozni, ott vagyunk egy harci szekérben, valamit sejtett róla eddig is, de valami megdöbbentő információk. És az Úr is most kezd először nyíltan beszélni erről, hogy mivel én vagyok a lélek mindenkiben, ugye a Visnu inkarnációja, e világi testetöltése, mivel én vagyok a lélek minden lényben, valójában, amikor a mindenben jelenlévő életet, létezést vagy lelket imádod vagy tiszteled, akkor közvetve engem imádsz. Vagy fordítva is igaz. Ha engem a tanítóban felismered a világban jelenlevő lelket, és felén fordítod a figyelmedet, akkor egyetemesen megkapod azt a kegyelmet, ami felgyorsítja a fejlődésedet. Jó, akkor jöjjön a következő kép. Tehát eddig azt vettük észre, hogy türelmes, támogató barát vagy mesterként vett részt Arjuna, tulajdonképpen rajta keresztül az emberiség megsegítésében az isteni mester. Egyébként, ha lenne idő, vagy 4 fejünk volna, mint Brahmának, és egyszerre sokféle témáról beszélhetnénk, ezt ki lehetne mutatni a krisztusi stációkban is, ahogy ő emeli a tétet. Tehát a Indiából visszatekintve már érti az ember, hogy mi maradt torzó, nem tudjuk, mit tüntettek el, végtelenül kevés, nagyon sok a betoldás, látszik, hogy egyszerűen nem, a szinoptikus evangéliumok nem stimmelnek. Tehát az a Máté, Márk, Lukács egyszerűen, nem, ahogy megszólal a János, hogy kezdetben vala az ige, az egy olyan harangzúgás a másik háromhoz képest, hogy valaminek el kellett tűnnie, mert egyszerűen nem stimmel. Tehát teljesen másról szól. Nem tud az a monumentalitása kibontakozni a tanítónak, ha le van redukálva olyan szintre, mintha egy vallás alapító jött volna, és űrületesen nem erről van szó. Ha egy isteni lény lép a világban, az nem akar vallást alapítani, meg semmilyen szervezeti rendszert, mert van elég önbizalma ahhoz, hogy pontosan tudja, hogy én vagyok az út, az élet és az igazság. Ez hihetetlen mondatok. Aki ezzel szemben állt, és ezt nem tudta elfogadni, az a fogát csikorgatta. Hát milyen önbizalom kell ahhoz, hogy valaki így az arcába mondja a papságnak, hogy én vagyok az út, az élet és az igazság. Érdekes módon ez nem okoz problémát annyira, ha a keleti irodalmat olvasunk, mert nem közvetlenül a mi kultúránk. Holott minden harmadik verszakban innentől kezdve az lesz mondva, hogy imádj engem. De ki ez a lény, aki azt mondja magáról, hogy imádj engem? Tehát hogy lehet megismerni, és mi indokolja, hogy az emberre felé forduljon. Sokan boldogok, hogy hű, de jó, jóga azt jelenti, hogy csak a tudattal foglalkozunk, úgy jól el vagyunk az elmében, meg hasonló, de igazából, ha komolyabb bölcsességhez jutunk, hiszen az az este igazi címe, hogy Gyána Vigyána jóga, tehát a tudást is meghaladjuk, akkor logikusan rá kell döbbennünk arról, hogy szép, hogy önmagunkat átoljék meg örökkévaló lény, de teljesen nyilvánvaló, hogy valahonnan jönnünk kell. Valakihez nyilvánvaló, hogy tartozunk. Tehát van egy magasabb rendű szándék is, mint mi, és ennyiben tapintható hasonlóság van a vallások és a jóga felsőfokú útja között, és mégis óriási a különbség. Mi benne a különbség? Hogy a jóga azt szeretné, hogy meg is pillantsa a lélek azt, akitől jött. Ígéretek és anyagi reménykedések, vagy hiú remények helyett. Nos, hát ezt a témát fogjuk tovább taglalni, és nagyon érdekes, hogy az eddigi önmagunkon való pszichológiai munkálkodás, így európaiasan mondva, ki fog egészülni a mérhetetlen és tiszta szeretet módszerével, vagy módszer technikájának alkalmazásával, és ezt hívják szaknyelven baktinak. Tehát az ember az értelmével kezdte a kutatást, a mély filozófiai megértés és a gyakorlatok által kiszabadult a testelme fogságából, tehát a tudásnak immár maradéktalanul a birtokosa. Valójában egy dolognak kell kinyílnia, vagy kibontakoznia benne, és ez mindig a szeretet. És így innentől, hogy mi mozgatja, vagy mi lendíti be a szeretetet, arról lesz szó, jöjjön a következő kép. Én bevallom, én csendben fohászkodom már egy órája, mert a legnehezebb útelágazáshoz érkeztünk. Megpróbáljuk megfogalmazni a legfelsőbbnek a megközelítési módjait. Egészen pontosan kettőre van lehetőség. Tehát az abszolút igazság megvalósításának kétféle ismerete lehetséges. Szándékosan átírtam magyar szavakra, bár ez is inkább latin. Tehát az immanens, vagy belüllakozó, emlékeztek? Om namo bhagavate vászudévája. Ez azt fejezi ki, hogy a belüllakozó Isten. Ennek a megértéséhez vezető útnak is van egy módszertana. Nagyon fontos. Tehát nem tudunk egyszerre két dologgal foglalkozni. Ha tényleg el akarjuk érni a legfelsőbbet, természetünkből adódóan választani fogunk a két stílus között. És van egy transzcendens, de most már szó szerint használjuk a szót, ne úgy, hogy lelki. Transzcendens azt jelenti átlényegült valóság. Ha valaki ezt megérti, akkor ahhoz hasonló élményekben lesz része, mint amikor rádöbbent arra, hogy halhatatlan örökké való lény. Most még tovább lépve, rájönni arra, és ezt én szívből kívánom mindenkinek, hogy ez nem egy édes történet, egy képzeletbeli vallás istenségéről, hanem valójában van lehetőség arra, hogy megértsük a legfelsőbb, vagy abszolút igazság megközelíthetőségének módját, és ehhez azt kell megérteni, hogy két jelenléte van a legfelsőbbnek, az egyik az immanens, vagy belüllakozó istenség, ezt hívjuk Vászu Dévának, belső, vagy belüllakozó istennek, a másik a transzcendens, vagy átlényegült, amit úgy hívnak, hogy virát rúpa. A virát azt jelenti, hogy világegyetem, és a rúpa azt jelenti, hogy forma. Maga a teremtés. Tehát az Isten kétféle formában nyilvánul meg. Ez a forma, most nem tudok jobb szót, vagy alakban, de kicsit sántít, mert olyan, mintha anyagi dologról beszélnénk, de nem anyagi formáról van szó. Tehát egyszerre és egy időben két hihetetlenül fontos formában nyilvánul meg, az egyik a Vászudéva, a mindenben belül lakozó istenség, a másik pedig a transzcendens vagy átlényegült istenség, maga a teremtés, a világegyetem szőröstül, bőröstül, amiben ebben a pillanatban is vagyunk. Tehát ezért mondjuk, hogy az abszolút igazság megismerésének kétféle ismerete létezik. Az egyik, amikor az immanens belül lakozó legfelsőbbet keressük, a másik, amikor magában a világegyetemben döbbenünk rá, hogy minden Isten. Ez követhető így? Ehhez különböző módszer tartozik. Az egyik nehezebb, mint a másik, de legalább gondoljunk bele, legalább oda eljutunk, hogy külön tudjuk választani. Az emberek döntetősége nem is gondolná. Bár egy komoly, töprengő filozófus előbb-utóbb elérkezik odáig, hogy van immanens és van külső egyetemesség, de hogy ezt hogy lehet megközelíteni. Nos, a hetedik fejezete a Bhagavad Gita-nak, ha van kedve ezt valakinek magányosan vagy ereje még alvás helyett tanulmányoznia, az pont azt a lehetőséget kínálja Arjunának, hogy íme választhatsz. Tehát miről szeretnél először hallani? Mit akarsz először megérteni? A belüllakozó istenit, vagy az egyetemes mindenben jelenlevő megnyilvánult istenit? Ugyanis teljesen más a módszer, ezt már mondottuk. Úgyhogy erről lesz szó. Halld meg Pártha, miként gyakorolhatod a jógát a rám összpontosított elmével, oltalmat bennem találva, mert így kétség nélkül és teljességgel megismersz majd engem. Tehát miután látja Arjunán a legfelsőbb úr, hogy elfogadta, nem beletörődött, elfogadta, hogy egy emberi formát öltött isteni lény egy avatár áll előtte, és ez többé nem feszültség vagy konfliktus forrás, ezért magasrendűen fogadja bizalmába az egykori tanítványát, és úgy dönt, hogy nem csak azzal ajándékozza meg, hogy felfedezheti, hogy ő maga nem halandó testelme, hanem az örökkévaló lélek, hanem most jön az, amiről délelőtt is beszélgettünk, vagy legalábbis fölvázoltuk, a legfelső be akarja fejezni a bujkálást a legkedvesebb gyermekei előtt, és szándékában áll feltárni magát. Ez követhető így. Tehát igazából a tiszta szívből szerető embernek még csak nem is azt a kegyelmet akarja adni a legfelsőbb, hogy visszaadja a lelki öntudatát, mert az úgy szólt, a mínusz egyről a nulla állapotra hozná csak vissza a lelket, hanem alig várja, hogy ezt a két arculatát feltárja a számára. Plusz még, hogy ez sikerüljön, Arjunán keresztül az emberiség számára nyitva hagyja a lehetőséget, hogy tanulmányozza a két megközelítési módszert. Együtt vagyunk ebben a témában? Úgyhogy látható, hogy ez teljes egészében meghaladja a megszokott vallásosság fogalmát, hiszen az a terve és szándéka, hogy színről színre láthassuk őt. Ez azért merész és nagy dolog, mert amikor azt mondjuk, hogy transzcendens vagy átlényegült forma, akkor fölmerül az emberben, hogy hogyan lehet meglátni a világegyetemet. Ugye mi a tejútnak egy szegmensében vagyunk, már az is nagy bravúr, hogy a tudományunk eljutott odáig, hogy hát a II. Világháború után azt hitték, hogy egy galaxis van, az még a tegnap, vagy nagyjából addig a korszakig, nem vagyok asztrofizikus, meg voltak róla győződve, vagy egy nagy univerzumban. Hát ugye ahhoz képest, hogy lapos a Föld 500 évvel ezelőtt, ez is hatalmas. Ma már hazamegy az ember, és rágógumizva nézi a gyerekeivel, hogy az a Sombrero galaxis, az a... Hát olyan dolgok lettek természetesek, hogy ugye galaxisból több van, mint ahány nap a tejútrendszeren belül. Szóval azt mondhatjuk, hogy egy a filozófiából a tapasztaló misztika felé haladó ember számára már csak a személyes tapasztalás az, ami cél lehet. Egyszerűen őt nem lehet megetetni hitekkel, meg egyebekkel. Nyilvánvaló, hogy addig folytatja a keresést, amíg átérés szintjén meg nem találja azt a lényt, akiről itt szó van. És ekkor már ezt nem erőből, meg istenfélelemből, meg darmából, meg tíz parancsolatból, meg hasonlóból teszi, hanem mélységesen mély és komoly fejlődő szeretetből. Ezért ugye azt mondtuk, hogy kétféle arculata van az Úrnak, így azt is nyomon követhetjük, hogy emiatt az istenkereső embernek is, a szanszkrit nyelven bhakta egyébként azt jelenti, hogy törekvő hívő, vagy istenkereső ember. Nagyon érdekes, tudjátok, hogy hány Bakta nevű település van, Bakta, Lóránt, Háza, Eger, Bakta. Tehát az ember ezen így elgondolkozik, hogy honnan jönnek ezek a szavak. Tehát két fő karaktere van, és akkor most kérném szépen a következő képet. Az egyik, hogy a tanítvány a szívében semmihez sem kötődve nem függ és nem is akar függni mástól, csak az Istenség kegyétől. Ugye erre a leggyönyörűbb példa Krisztusnak a Gecsemáni kertben a személyes tragédiája és katarzisa, ugye távoztasd el tőlem ezt a pohárt. De mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tehát az egyik módszer a tökéletes önátadás, hogy mindegy, hogy retteg az elme, mindegy, mi a vágya az érzékeknek, a megtalált, felismert istenség előtt olyan totális a meghódolás, és most direkt nem indiai példát hozok, mert az nem volna mindenkinek ismerős, ennél gyönyörűbbet alig lehet mondani, hogy ő a személyes példáján azt mondja, hogy ez a fiat voluntas tua, legyen meg a te akaratod. Tehát totálissá teszi a megtalált abszolúttól való függést, nem akar más lenni, csak eszköze ennek a földön. Bár ha az életébe kerül, akkor is soha el nem tántorodik ettől, és csak is ezt az egyetlen küldetést akarja teljesíteni, semmilyen más szándéka vagy akarata nincs, csak a legfelsőbbel egyeztetett. Ebből valami hihetetlen édesség alakul ki, ami nyomokban megmaradt a keresztény filozófiában is, amikor ugye elvileg leszáll a galamb, és egy hang szól az égből, hogy ez az én szerelmetes fiam Károli nyelvén, akiben én gyönyörködöm. Tehát az nem úgy van, hogy a legfelsőbb nem beszél ahhoz a lélekhez, aki ilyen szinten adja át magát, hanem természetes módon extrém bizalmas kapcsolat van. Gondoljuk, nem tudjuk elképzelni, a legfelsőbb lény mindenek forrása, hogy úgy mondjam, veszi a fáradtságot, hogy a parányjal, de mégiscsak transzcendens emberben működő lélekkel egy személyes kapcsolatot építsen ki. Avijai Teréz is így járt, és azt érezte, hogy az a problémája, hogy a szíve annyira pici, hogy nem tudja befogadni azt a hatalmas lényt, aki állandóan látogatja. De, és van egy misztikusnak tűnő vers a Bhagavad Gita-ban, amit sokáig átlapoztunk, mert nem is érintett bennünket, ami úgy hangzik, hogy egy nagy víztározó az épp úgy megfelel a célnak, mint egy kis tó. Bár ha jön az árvíz, akkor a nagy víztározó úgy látszik, hogy alkalmasabb, hogy befogadja a víztömeget, mint a kis tó. Tehát arról van szó, hogy a legfelsőbb elkezd helyet csinálni magának. És az az ember, aki küszködve problémákkal, a mindennapokban elesve, csúszva, mászva kereste a megoldást, vagy menekült a szenvedéstől, vagy a saját vágyait próbálta kielégíteni, azáltal, és itt már nem a lélekről van szó, azáltal, hogy a legfelsőbb lélek helyet csinál, ugye szállást csinál benne, és elkezd megjelenni vagy kibontakozni, pontosan azáltal, és remélem, hogy jó festményt választottam, hogy szerelmi érzésében érzi úgy a lélek, hogy gyere, használj engem. Bármit megteszek, amit csak akarsz, és ez a gigantikus erő alászáll, és beletöltekezik abba az emberbe. És Arjunának ez a szeme láttára történik, hogy fogja fel, és itt messze nem egy szektás vagy felekezeti akármiről beszélek, és azért kapcsolgatok a két szentség között a kereszténység, és nem mozgalmi jellegére gondolok, hanem misztikájára, hanem láthatóan, hogy ott is a Tamásék szeme láttára történt. Hogy először azt hitték egy okos ember, ugye. Jézus, amikor bizonytalan volt abban, hogy értik-e őt, akkor mindig mondta, hogy mondjátok meg, kinek hívnak az emberek engem. Emlékeztek erre, hogy kinek? És akkor tudós rabbinak, Illésnek, aki visszatért, mindent mondanak. És a Toma párban a Tamás evangéliuma írja, hogy Tamás odahajolt Jézus füléhez, és azt mondja, hogy a szívem és a szám azt nem tudja kimondani, hogy te ki vagy, és akkor összeölelkezve a földre esnek zokogva. Tehát a Tamás, aki legtávolabbról kezdte, azt kapja meg azt a kegyet, hogy rádöbben arra, hogy ki van jelen, és akkor csak azt sutogja, hogy te vagy a Krisztus, de mi azt nem értjük, hogy azt jelenti, te vagy a világember. A Krisztus görög szó azt jelenti, mint virát rúpa. Ez követhető így. Az emberben megnyilvánuló világegyetem, a transzcendens Isten. Aki ezt megérti, egyetlen személyben képes imádni a kozmoszok urát. Hát ilyen nagyon ritkán van, eonok telnek el, mire megjelenik egy ilyen lény az emberi társadalomban. Tanítók jönnek, mennek szerencsénkre. Na de az, hogy a legfelsőbb tiszteltesse magát, és felvegye a kapcsolatot az emberrel, az elveszett lelkek millióival, az valami döbbenetes. Reménykedjünk, hogy egy regressziós helyzetben felmérhetjük, hogy ott voltunk valamilyen darsanon, hogy élni tudunk a lehetőséggel. Szóval nem csoda, hogy a legmélyebb meggyőződésből dedikálja magát. Nem is a tanítvány, hanem a lélek. És tényleg bármire kész a legfelsőbb terve vagy szándékát követve. Úgyhogy jöjjön a következő kép. Én maradtam le a sajátomban. A másik pedig, nem találtam saját képet, de ezzel is elég jól el tudjuk, vagy be tudjuk mutatni. Van egy más jellegű Isten tapasztalat, egy váratlan és határtalan elragadtatási élmény, aminek az a lényege, hogy a lélek szó szerint felfogja és átéli a legfelsőbb mindenben jelen valóságát. Ez egy árnyalatnyi különbség. Tehát nem személyesen ajánlja fel magát a megtalált benső lénynek. Ugye remélem, hogy követhető vagyok többségében. Tehát nem egy bizalmas, személyes, szolgálói viszonyt ajánl fel, hanem a megtisztulás következményeképpen ő egy olyan elragadtatásban részesül, aminek a lényege, hogy minden az abszolút. Ez nem igaz, hogy ez maja váda vagy személytelenség, egyszerűen ahová pillant, legyen az elvileg élő vagy élettelen, az számára maga a legfelsőbb. Két stílus. Egyébként van, aki úgy járhat, hogy egyikből a másikba átjár. Tehát ez nem különül el így. Ez két csodálatos, extatikus élmény. Az egyiket mondhatnánk úgy, hogy egy személyes elhívás, ahol azzal tiszteli meg a leereszkedő emberbe, avatára. Most beszéljünk. Avatára az az emberi testben lévő lény, akiben az Isten beleereszkedik. Elkezdi kitölteni azt a formát, ami pont olyan, mint egy emberé. Ez elképesztő dolog, hogyha belegondolunk. És a személyén keresztül eléri a céljait. Ez a Vászudév. Egyébként Krisna családneve, nagyon huncutul, ugye Vászudév Krisna, úgy is hívják. Tehát hogyha összeolvasuk az édesapját, ugye Vászudévának hívták, de hogyha megfejtjük a Vászudév Krisna, abban benne van az üzenet, hogy aki mindenkiben ott lakozik. Ugye az immanens, benső úr. A másik vonatkozás, a Virátrúpa, vagy a Krisztus, vagy az egyetemes lény, az pedig a mindenben jelenlévő isteni. És ez az extázis ugyanolyan erejű. amikor a lélek részesül ebben a látomásban. A 11., mivel nem jutunk el oda, ha van valakinek kedve vagy ereje, az ég a szívben. Azért ajánlom azt a könyvet, mert helyére fordítottuk. Tehát kivettük minden felekezeti nézőpontból, és az élményt próbáltuk visszaadni, hogy Arjuna, ahogy haladnak a versek, hogyan döbben rá arra, ugye nem lát először semmit, és azt mondja neki Hari, hogy jó, mivel nagyon kedves barátom vagy, én gyána csaksust, isteni szemeket adok néked, amivel megláthatsz engem. És a következő pillanatban meglátja az egész világegyetemet. Tehát ez az egyik fajta extázis. Ugye meglátja a kozmoszt. És hát kevesen tudják, hogy a rosszul kidolgozott Bibliában van az a rész, hogy az Úr színe változása, az Krisztus föltárta az egyetemes formáját. De össze-vissza szaggatták a tanítást, nem lehet összerakni, hogy mitől estek térdre, akik ott voltak. Úristen, mit láthattak? Hogy mi az a hatalmas ragyogás, ami, tehát hova, mire akart ez rámutatni? Hát nagy szerencse, hogy Indiában nem veszett el minden ilyen szempontból. Tehát az emberfia az ugyanolyan elpusztítható, törékeny és halandó testi értelemben, mint mi. De akire ők akkoriban azt mondták, hogy a Krisztus, ugye ógörögül, az azt jelenti, hogy világemberré vált. Nem? Egy parányi nóném faluból származó, ráadásul ács, na mindegy, ezt már ne is bezmeresztének, ugye? Mert görögül tekton van írva abban a versben, amit mindig ácsnak fordítanak. De a tekton az nem ácsot jelent, hanem általában véve mestert. De ezt tudjátok, hát a villanyszerelőnek is azt mondom, hogy mester, meg a gurudévámnak is azt mondom, hogy mester. Tehát ez nézőpont kérdése, hogy hogyan akarom ezt a szót bemutatni. Tehát ez nagyon furcsa, amit itt. Egyik tanárom mondta, hogy nem ács, hanem ácsárja, ha már itt tartunk. Hát a húsvétkor a szívem szakadt ki, azzal kezdődött a Máriáról készült film, hogy egyébként egy ilyen hippi figurára vet Jézus. Nem tudom, biztos láttátok páran, majd beugrik nektek, egy ormótlan hülye nagy asztal csinál, és a Mária bejön, még a szereposztás sem megy, és azt mondja, hogy ugyan ki fog ilyen ostoba valamit használni. Tehát, minthogyha Jézusnak az lett volna a világrengető teljesítménye, hogy föltalálta az asztalt. Annyira ideges lettem, hogy nem is néztem tovább, hogy lehet ide eljutni. Hogy mit képzelnek, és egyébként jó szándéka, de mit tudnak erről a lényen? Annyira ijesztő a nyugat, hogy ezért. Tehát Indiában ezért körbefuttatnák a stadionban a rendezőt, az biztos, hogy. Szóval, amikor ez a látomás bekövetkezik, akkor nem tud más csinálni az elragadhatott lélek, mint állandóan ismétli az Úr nevét. Innen van a japa, hogy Arjuna döbbenten állt, és csak azt tudta mondani, hogy Krishna. Annyira megdöbbent, hogy körülötte örvénylik a világegyetem, hogy Szent Teréznek van egy ilyen mondása, hogy ez olyan, mintha ráfújnál finoman a parázsra, és az újra és újra. Tehát valahányszor szólongatta az egyébként mellette álló barátját, tehát ráfújt erre a parázsra, annál intenzívebben tombolva mutatkozott meg a világegyetem, az egész teremtésnek a lényege. Hát ha valaki ezt megérti, akar mást látni? Érthető, hogy nem dogmatikai okokból mondják mindig. Hát az ember, most nem akarok profán példát, hát ha szeretjük a kedvesünket vagy a gyermekünket, akkor nem jó lesően mondjuk a nevét. Vagy beszélgetjük, vagy hasonló. Hát teljesen természetes emberi vonás, hogy így viselkedünk, még mi emberek egymás között is. Hát még amikor valaki egy ilyen kegyelemben részesül, persze, hogy áhítattal ejtette ki a nevét. Tehát ezt, ha innen nézzük, nem tudom, hogy ki ismeri az Athos-hegyi szerzeteseknek az életét valamennyire. Tudjátok, akiket kosárba húznak fel, és fönn görögt a meteóráknál. És egyetlen egy imát használnak, van ilyen fekete gyöngyből készült olvasójuk, és csak azt mondják, hogy görögül, hogy Krisztus, Krisztus, tehát semmi más nem mondanak, csak ez mély áhítatban vannak. Semmi, nincs mi atyánk sem. Tehát egyszerűen csak ezt a dolgot. Tehát mindkét koncepció lényege az Istenbe merített emberi érzésvilág, elme és a lélek teljessége. Tehát az egyik az tökéletesen készen áll arra extázisban, hogy bármit megtegyen minden élőlényért a világban, amit az Úr akarata, szándéka a szívében kér a számára. A másik pedig egy döbbent rajongásban szemléli azt a csodát, ami maga a transzcendens Isten. Érthető, hogy miért ül néhány szent a Himalájában mozdulatlanul és döbbenten, és miért nem képes szolgálatot végezni vagy mást, és mégis fenntartja a vállán a világegyetemet. Ezt kevesen értik, mert a kezdőkorunkban van ilyen birált, hogy az bezzeg az egyik típusú jóga csoport, az megy, tanít, meg részt vesz az emberek világában. Ugye ez az a csoport, akit az életét ajánlja fel szolgálatra, és az a szolgálata, hogy megy és gyógyít és segít. De ez a csoport, ennek a kezdői nem értik, hogy az is egy hatalmas szolgálat, hogy valaki benne ül ebbe az elragadtatásban, és minden pillanatban látja a világegyetemet. A mindenben jelenlévő abszolútat. Ő a roppant tiszta erejű elméjével gyógyítja a világot, úgy abból a pillanatból, ahol most ül. Lehet, hogy soha nem megy ki az emberek közé. Lehet, hogy a nevét nem tudja a társadalom. És nem tudjuk, hány ilyen lehetett. Tehát ezt úgy érzem, hogy meg kell védeni a témát, hogy ez a pedagógiai okokból érdemes szembefordítani a két dolgot, hogy ne keverjék a módszereket. De itt, mivel érett emberek vagyunk, akik komoly keresők vagyunk együtt ebben a táborban, ki kell mondani, hogy ne azt terjesztjük, hogy egyik fújja, másik júj meg hasonló, mert akkor nem sok, hanem más. Az, most mit tud csinálni? Hát az a lény azt az extázist kapta, valamilyen oknál fogva, hogy ahányszor meditációba merül, meglátja ezt a döbben csodát, aminek ő is egy para, még azt is látja, hogy ő maga is ott ül benne. Bolygók, istenek, világegyetemek, hát nem tudja abbahagyni a szemlélését. De az, hogy ő a földünkön ül, azzal megtiszteli ezt a világot. Ez érthető? Puszta létével, hogy az ő tudata ebben a dimenzióban van, egy médiuma, hogy rajta keresztül beáramolhat minden, ami gyógyít és segít bennünket. Tehát ezért mondják az igazán bölcs hinduk, hogy nem kéne összeúrasztani a alapvetően kétféle jógát. Az egyik, ahol személyesen felajánljuk magunkat a megtalált benső Istennek. A másik pedig a misztika, hogy egy transzcendens révületben érzékeli az örökkévalót mindenben. És nagyon érdekes, hogy van, aki úgy jár, hogy mind a kettőt megkapja. Arjuna ilyen, hiszen hogyha nem így járna, akkor az univerzális forma látványa utána már nem volna több fejezet. Tehát elképzelhető, hogy mind a kétféle rasza vagy keftelés részesévé válhat valaki. Úgyhogy ez nagyon csodálatos. Tisztelettel kérdezem, hogy ez követhető volt-e így. Tehát, hogy tényleg építkezünk a legfelsőbb, meg próbáljuk szétbontani a veszekedéses, fölösleges, ellentmondásos dolgokat, hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy mi egy kultúrát szeretnénk a sírból visszahozni, ami elveszett. De azt úgy nem lehet, hogy mi is úgy adjuk tovább, hogy már civakodást gerjesztünk, hogy be, ez jobb, az magasztosabb, meg hasonló. Ezen a szinten ugyanis nem az ember dönt, még csak nem is a lélek, nem? Hát a legfelsőbb úgy dönt, hogy ezt a kegyelmet adja, hogy megszólít valakit személyesen, ahogy Krisztus esetében történt, és akármit csinált, kiragadja és magával viszi, és egy sorsot generál neki, az azt fogja végigvinni. És valaki Buddha az utóbbi helyzetbe került. Hogy az egyetemes világ látomásával betöltekezve tanította meg az embereket, hogy hozzák ki. Ugye nirvána azt jelenti, hogy kijutni vána erdő, a nir pedig kijutni valahonnan. A nirvánának a lényege, hogy kivezette a gondterhelt beteg anyagi világból az elméket, de nem az ürességet adta vagy a semmit, hanem az egyetemes valóság látomását. Hiszen ha ő ezt nem láthatta, akkor lehetetlen elgondolni, hogy miből indult ki a tanításának hatékonysága. Szóval nagyon-nagyon finom dolog. Mindkét koncepcióra azt mondják az avatott mesterek, hogy íme az Úrral egyesült elme. Egyik esetben a szívben lakozó Úrral, és akkor azt fogod érezni, hogy áhítatos örökre elkötelezett szolgája vagy. A másik pedig a világegyetemmel, magával az abszolút transzcendenssel, aminek részének fogod felfogni magad, de sosem gondolod, hogy te az Isten vagy. Ez egy fölösleges vált, hogy a lélek felfogalkodottságában azt hiszi, hogy ő egy az Istenséggel, nem hiheti azt, hát pontosan szemléli, és látja, hogy érzékeli, hogy igen, ő is egy, tehát része ennek, de alapvetően nem ő produkálta a világegyetemet. Sőt, ugye szemlélő élvezetébe merül. Úgyhogy mindkét esetben azt mondhatjuk, hogy a meditáció tárgya, vagy a kontempláció, a szemlélődés tárgya a legfelsőbb, de ennek lehet immanens változata, és lehet transzcendens változata. Van esetleg valakinek kérdése, mert ez jó, bonyolult De ténylegesen követhető volt, hogy miért kétféle a módszer eredendően, és miért nem érdemes szembeállítani. Ez egy nagyon fontos. Nos, amikor azzal kezdtük az estét, hogy szeretnénk elérni a szeretetet, a szeretetnek az üzemanyaga a megtalált Isten. A lélekből is tudunk szeretni, empátiával, részvéttel, és az nem csekély, hiszen a lélek maga is isteni. De amikor az elme betöltekezik már nem csak önmagával, mint lélek, tehát az ember tudati rendszere, hanem felfogja, hogy kicsoda Isten. Nagyon édes történet volt Gurudévánkkal, akik itt vannak páran, lehet, hogy már unják is, mert sosem bírom kihagyni. De egyszer hajnali kettőkor kis botjával, hát idős volt a mester, kikergetett mindenkit a szobájából. Sose csinált ilyet. Felsorakoztatta a tanítványokat, leült eléjük, és csak azt kérdezte. Tudjátok ti, kicsoda Isten? Tudjátok ti, kicsoda Krisna? Mindenki ott állt ilyen csipás szemmel, meg egyebekkel. Fölállt, azt mondta, nem tudjátok. Aztán visszament a szobájába. Ennyi volt. Nem tudunk többet mondani róla. És nem vicc, és nagyon megrendültünk, hogy valójában egy problémánk van, azt akarta mondani ezzel. Ugye? Hogy nem tudjuk. Óriási erőfeszítést tett, hogy megtudjuk, de nekünk magunknak is. Érdekes, hogy ugye Arjuna kapja a kegyeket, és váratlanul mégis azt mondja, a saját szavaimmal mondom el, mert hosszú a fejezet, egyszer csak felé fordul Krisna, és azt mondja, neked magadnak kell kutatni az igazság után. Tehát rendben van, hogy több alkalommal is áttolja a különböző nehézségeken, de felhívja a figyelmét arra, hogy mindig neked magadnak kell kutatni. Tehát soha találhatsz gurut, előrevívő mozgalmat vagy szervezetet, mindig rólad fog szólni a folyamat. Vagy benned megvalósul az, amiről szó van, és akkor haladsz a folyamattal, vagy félreérted a helyzetet. Tehát én tudom, hogy sokaknak ez furcsa lehet. Nem élhetsz másokért, vagy más szervezetekért. Ez értelmetlen, mert a célunk az, hogy az abszolútat átélve vagy engedelmes, szeretetteljes eszközeivé váljunk a legfőbb jónak, ugye a summum bonumnak, vagy pusztán azáltal, amit az előbb mondtunk, hogy ugye, mit is mondtunk, hogy képes bárhol csendben ülni és magában élvezni az élet áramlását, de mi is áramlik benne? Most jutottunk. Hát maga a transzcendens lény szemlélete. És ugye azt mondják, hogy a föld karmája a benne élő emberek összeadódó tudata. Most képzeljük el, hogyha néhány ilyen lény valahol a világ különböző pontjain a transzcendens szemlélésébe merülve él, azért az rendesen szappanozza ezt az eléggé sötét valamit. Tehát ugyanolyan haszonnal jár. Ezért mondják, hogy kétféle guru van. Ugye a Gosztyánandi, és hogy hívják a másikat? Bhajanánandi. Mondtam én nektek reggel. A Gosztyánandi az, aki így jár, hogy a világegyetem, a transzcendens örök igazság elragadtatásába merül. Ezért nem tanít, nem tud kijönni belőle. És más egyetemesen viszont árad belőle a szeretet, mint transzcendens személyből vagy médiumból. A Bhajanánandi, aki az immanens istenséggel találkozik, tehát a legfelsőbbel önmagában, szóról-szóra hallja, amit kér tőle vagy ahová állítja, Az meg szeretetéből, az ilyen jellegű extázisából adódóan keresi fel az embereket. És próbál meg mindent, hogy ugyanehhez a boldogsághoz hozzásegítse őket. Magyarul nem egy új vallást alapít, értitek, nem ilyen nagy mozgalmi építésbe kezd vagy hasonló, hanem azt szeretné, hogy az, ami benne jóga, ugye összekapcsolódás, az, ami benne összekapcsolódott, hogyan tudna a másik ember is ehhez hozzáférni. Ez minden vágya. Ezért nehéz azt állítani, hogy a buddhák, krisztusok vagy a többiek mozgalmakat akartak volna valaha létrehozni. Ugye? Tehát maga a folyamat azt mondja, tadvithi pranipáténa pariprasnéna szévajá, upadéksyanti tégjánam gyáninasztatva darsinaha, ami azt jelenti, hogy fordulj egy önmegvalósult lelki tanítómesterhez, és ugye két dolgot kér a vers, tudakozolj tőle alázatosan, és szolgáld őt. És ha helyesen fordítjuk, akkor azt mondja, a megvilágosodott mester képes tudásban részesíteni téged, miért? Mert ő már látta a valóságot. Ez több, mint egy mozgalom, vagy valamilyen egyházi keret. Emberbaráti, vagy morális, vagy morálteológikus célokra megfelelnek a szervezetek. Ugye? Hogy segítsük a tömegeket, stb. De igazából hát nem tudom, mondtam-e már itt is, de három dolgot mondanak keményen a hinduk, amit nem úszunk meg. Ugye nekünk kell megszületni, egy napon nekünk kell meghalni, és senki nem világosodhat meg helyettünk. Tehát nem hihetjük azt, hogy egy mozgalom helyre tesz minden problémát. Vagy egy bármennyire is küzdértünk valaki, mint tanító, nem veheti le a vállunkról az erőfeszítés magányosságát. Tehát ezek nagyon, nagyon fontos dolgok.
Elhangzott, hogy Abhi Nivesa. Uh-huh. Ki az, aki fél?
Igen. Hát az Abhi Nivesa az az evilághoz kötődő személyiség, tehát maga az ego. Ugye a következő téma, ami tárgyalni fogja ebben a fejezetben, amit megnyitottunk a problémánkat, hogy mi a különbség a jív átma és az átman között. És amikor azt mondjuk, hogy Abhi Nivesa, vagyis fél valamitől, az azt jelenti, hogy a lélek elfogadta az egót, az elmét, a buddhit és a tudattalant, és voltak éppen egy olyan átmeneti helyzetbe került, hogy saját félelem nélküliségét, hiszen azért nagyon helyén való a kérdés, mert azt tudjuk, hogyha ezt mondhatom mindenki felé, tudjuk, hogy a lélek eredeti természete a szatcsitánanda. Most, hogyha csak a szatot vagy az öröklétet veszük alapul, akkor irreális, hogy bármilyen fajta félelem megjelenjen. De hogy mindenki értse, kétféle szóval illetjük a lelket. Teljesen tiszta vagy szabad, ugye, nitya szitha, úgy szoktuk mondani, örökké szabad állapotában, mint átman, nem érezhet ilyet, hiszen maga az örökké valóság félelem nélkülisége, és így tovább. A átmeneti helyzetében, amikor elfogadja a finom fizikai testet és a durva fizikai testet, vagyis uralomcsere következik be, ezt is mondtuk, hogy emlékezzetek rá, hogy a tudatlanság lényege, hogy az örökké valót összetéveszti első lépésben az átmenetivel, ennek egy következménye, hogy mivel a jiva átman, az immár testet öltött lélek, saját tudatosságát kivonva, a testelméből kiindulva ténylegesen szorongást vagy félelmet érez, mert úgy fogja föl magát, mint ami sérülhet vagy megsemmisülhet. Hogy szanszkrit szavakkal válaszoljak, ha megvilágosodtunk, akkor tudjuk, hogy ksara, tehát múlhatatlan örökkévaló önvalók vagyunk. Amikor az elmével meg a testtel azonosak, akkor aksara, akkor azt hiszük, hogy halandók vagy mulandók vagyunk, és ebből egy folyamatos, színuszos, időnként erős, máskor gyengébb, de mindig jelenlévő félelem van jelen. Úgyhogy a félelem nélküliséghez az kell, hogy meghaladjuk a testet és az elmét, ezt a koncepciót. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy valójában első ránézésre a lélek fél, hiszen ő az önvaló, de csak azért igaz ez, mert azonosul az asztrál testtel és a durva fizikai testtel, aki helyette érez és gondolkodik és tapasztal és szorong egy jó nagyot. Próbáltam így válaszolni. Válaszoltam valamennyire? Igen. Parancsolj.
Ehhez a kérdéshez kapcsolódóan merült fel bennem, hogy halálfélelemről, hogyha az ember mondjuk megtapasztalja a regressziókban, meg mindent, tehát látja, megtapasztalja, hogy neki voltak előző életei. Tehát, hogy ez nem csak egy elmélet, hanem tényleg ez a saját tapasztalata, hogy hát, tehát, hogy ez nem múlik el.
Igen.
Tehát, hogy van egy olyan tapasztalata, hogy már meghaltam, már megszülettem, már megint meghaltam, már megszülettem, akkor mégis mi az, ami generálja ezt a félelmet még mindig?
Nagyon jó. Bírják még a többiek is? Jó, arról van szó, hogy ha már ezt nem, azért nem tárgyaltuk, mert tavaly volt róla szó, amikor ezekkel a fejezetekkel foglalkoztunk, csak akkor sem válaszoltunk erre. Arról van szó, hogy ha tudományosan megkérdeznénk, hogy mi az, ami lélekvándorol, mert ezt ugye nem tisztáztuk, mert egy tavalyi a második fejezet, ami egy, lehet, hogy két évvel ezelőtti sorozatban volt, akkor azt kell megérteni, hogy maga a hétköznapi elme, a manasz, de még az értelem is, a buddhi, és az ego tulajdonképpen nagy része megsemmisül tényleg a fizikai testtel együtt. Aki klasszikusan lélekvándorol, az a csitta vagy a tudattalan. Benne azokkal a hajlamokkal, ugye kielégületlen vágyakkal, fájdalmakkal, eladósodásokkal, törlesztésekkel, tehát mindenféle negatív és pozitív karmákkal, ez indukálja, hogy újra vissza akar jönni, és megint meg akar jelenni. Tehát döntően ez a csitta nevű összetevő, okozza, hogy újra és újra testekbe kerülünk, és ő a nagy gyűjtögető, aki minden élet végén, a halál után, vagy közvetlenül a haldoklás idején magába gyűjti az egész eddigi életünknek a lenyomatait. Ezért nevezték el a hinduk szamszkáráknak, töredékeknek, emlékeknek, olyan fontos morzsáknak a jelen életből, amit éppen esetleg befejezünk, ami kiinduló pontja, gyökere lesz a következő születésnek. Amikor valaki egyébként magától is járhat úgy, hogy fejlődik a meditációban, feltárulhatnak előtte előző életek, és ennek az adja meg a lehetségességét, hogy a meditációja, mit is mondtunk, hogy elkezdi megtisztítani a tudattalan, délelőtt mondtuk ezt is, vagy tegnap este, hogy tolja a felszín felé. És ennek egy momentuma lesz, amikor előző életek emlékeit is a felszín felé tolja, csak nem akartam nagyon bezsúfolni a témát. Hát ha valaki erre nagyon kíváncsi vagy hasonló, akkor tényleg megvan a mód arra, hogyha nem fél meg, tehát felkészült, ismeri a filozófiát, tehát legalább fogalminak tudja, hogy nincs igazából halál, és ezt megérti, akkor rádöbben arra, hogy a saját finom fizikai lényén belül van egy tartály, ez a csitta vagy tudattalan, ős elmének is szokták Indiában mondani, ami minden tartalmaz, ami valaha voltunk, és ebbe behatolva a meditáció által képesek vagyunk kikutatni, vagy a felszínbe a mostani ébeltudat számára láthatóvá tenni, hogy mik voltunk valaha. Ez nagyon értékes a fejlett szádakának vagy jelöltnek, aki már nem azért keresi, hogy ő legyen a 62. Kleopátra meg. Nem is akarom gúnyolni a témát, mert nem erről van. Tényleg fejlődni szeretne, és ez esetben nagyon értékes tapasztalat lett, hogy megpillantja, hogy kivel küzdött, mivel küzdött, mi történt vele, hogy mondják ezt, legalább most le tudja vonni a konklúziót, és így nem ismétli meg a szokásos hibákat, problémákat vagy gondokat. Válaszoltam tulajdonképpen? Megismételnéd, hogy valamit még kihagytam?
Igen, szóval ez lett volna a lényeg, hogyha ezt átéljük, hogy már ez már sokszor megtörtént, tehát hogy igazából nincs halál.
Tehát magát a halál.
Igen, akkor mégis miért van még halálfélelmünk?
Azért van halálfélelmünk, mert az az ego, ami most énnek fogja fel magát, az tényleg megsemmisül. Ez érthető? Tehát minden testünknek és minden manaszunknak vagy elménknek, tehát a sarirának és a manasznak van egy ahamkárja, egy egója, és mi valóban ennek a... És ez igaz, hogy ez egyszeri. Ez soha több. Még az sem biztos, hogy a következő életben ugyanez a nemünk lesz. Majdnem biztos, hogy nem ebben a népben születünk meg. De még bolygót is válthatunk, ha valakinek ez nem túl fantasztikus. Hát ma már ránézel a világegyetemre, azt gondolni, hogy mindig csak ugyanott vagy, az nagyon általában ugyanott vagyunk, de ez korán sem biztos. Tehát ezért mondom, hogy az ego őszinte halálfélelmet él meg, mert pontosan tudja, hogy ő ebben a formában soha többé nem lesz. És egy új személyiségünk vagy elménk valóban meg tudja látni az előzőt, de attól az még nem támasztja fel. Ugye? Tehát... Így aztán a végső nyugalom, vagy a transzcendentalitás akkor jön el, hogy az örökké való, változatlan, ugye, aksara énünket tapasztaljuk, vagy éljük át. Tehát ez egy nagyon érdekes és reális érzés, hogy a halál nem irrealitás, mert tényleg végérvényesen az a lény, akit most XYZ-nek hívnak, az soha többet nem lesz. Ez tény. Egyszerűen. Ezért valamilyen szempontból meg kell ragadni az alkalmat, hogy ebből a születésből kihozzuk, amit legtöbbet lehet. Ezzel a pszichével, ezzel az életkörülménnyel soha többé nem találkozunk így. Arcokkal sem találkozunk soha többé így. Tehát minden életnek van egy szereposztása. És ez tényleg szomorú, ha belegondolunk, hogy a szegény ego akárhogy kapaszkodna, reménytelen helyzetben van. Tehát szét fog oldódni. Ugyanakkor Aurobindonál olvashatjuk, én is onnan merítettem, hogy ő leírja, az egyik könyvében van is belőle most itt, ugye a lélek fejlődése a címe, hogy kimutathatóan azok, akik a jógában magas szintre jutottak, át tudják menteni az elméjüket és a buddhijukat is, hogy ne kelljen újra kifejleszteni. Mert az anyaméhben egy új elme elkezd kifejlődni. Tehát a hajlamok elkezdik létrehozni az intelligenciát, az érzésvilágot, az idegrendszer gyengeségét, erősségét. Szóval fantasztikus, hogy minden a tudattalamból, tudattalan köré szerveződik. Olyan lesz az egészségünk, az érzelmi egészségünk. Nem is tudjátok, ami az ember, az mind ezekből a hajlamokból nő ki. Na most, ha valaki erős, szilárd elmével bírt, tehát messzire jutott a folyamatban, az meg tudja őrizni két halál közt a köztes létben az eredeti buddhiát és manaszát. Tehát nem csak a tudattalant, meg tudja óvni. És amikor újra testet ölt, sokkal hamarabb fér hozzá előző életének lelki eredményeihez vagy képességeihez, mint azok, akik mindent előről kezdenek. Néha arra gondolok, hogy egy picit lehet, hogy erre is utalt a Bhagavad Gita-ban az a vers, hogy előző életének ugye, isteni vagy jogikus emlékezete folytán automatikusan vonzódni fog a lelki kultúrához. Persze, van mivel vonzódnia, mert szilárd elmét hozott létre. Néha megteszik a mesterek, hogy itt hagyják az asztrális elméjüket. Mikor azt mondjuk sok-sok évvel ezelőtt eltávozott tanítóról, hogy beszélgettem vele, vagy álmomban szólt hozzám, kevesen tudják, hogy a levetett finom fizikai ruházatuk lebeg még a világegyetemünkben. És nagyon lassan oszlik, mint egy lassan fölszálló köd, kicsit fura a példa, de kegyelemből jelen van. Tehát tulajdonképpen meg lehet szólítani az intelligenciájukat. Maga az a csodálatos lélek, aki ezt az emberi lényt működtette, ó, már merre jár a dimenziókban. De az értelmét, az érzésvilágát, a kegyelmét, a szeretetét szinte egy ránk borítja, és hosszú-hosszú ideig lehet még kommunikálni vele. A más szinten eltávozó lelkeknél ez nem volna szerencsés. Tehát azok elég gyorsan. Az, hogy elhamvasszák a hinduk, annak ez is az oka, hogy ezzel a hihetetlen sokkoló és gyors folyamattal annak is elejét veszik, hogy megriadt, zavart, tulajdonképpen bűnös életet élt emberek lelke zaklatni tudjon másokat. Menjen szépen a dolgára, kezdjen hozzá a tanulni valójához, és így tovább. Most már viszont válaszoltunk.
Csak azt szeretném megkérdezni, hogy Jézus utolsó mondata, Uram, miért hagytál el engem? Ez az anyagi testnek a fájdalmának szólt, vagy hogy érthettem meg?
Ugye nagyon érdekes, ahogy Sridhar Maharaj erre válaszolt egy alkalommal, azt mondta, hogy az Úr Jézus szélesre tárt előttünk egy ajtót, amire fölírta, hogy hajj meg, hogy élhess. Tulajdonképpen az a szenvedés rasza, tehát az az elképesztő fájdalom, amin keresztül oktatta az emberiséget, az olyan méretű volt, hogy ne felejtsük el, hogy egy isteni mester is működtet egót, tehát evilági személyiséget, erről beszéltünk, amin keresztül kommunikál a világgal. Tehát természetes, hogy a nagy lelke irányítja az elméjét, a beszédét és mindenét, de a fokozhatatlan fájdalom az ember fiának ezeket a mondatait adta a szájába. Ez a magyarázat. Az Isten fia ilyet soha nem mondott volna. De az, ami a Krisztusban emberi volt, az mérhetetlen elárvultságot, magára hagyottságot, és eközben emberi észre felfoghatatlan és hosszantartó kínokat kellett kiállnia. Tehát joggal kiálthatta benne az ember utolsó mondata. Hogy atyám, miért hagytál el engem? Mert ténylegesen ilyen fokú árvasága és elképesztő tragédiája egy tanítónak sem. Bár Zarathustrát megnyúzták, de arról nem is. Elképesztő, amit a Földön zajlik. Tehát így megjutalmazza néma az emberiség a szentjei. Tehát talán ezért, hogyha megkockáztatjuk, hogy válaszolunk egy ilyen magasztos lény küldetésének utolsó szavaira, de tényszerűen. Mert az Isten fia ugye azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg nékik, mert nem tudják. Tehát látható, hogyha a gyarló ember szólt volna, akkor fordítva soha nem bocsájtotta volna meg. Tehát a fájdalomnak, a kínnak is, a gyötrelemnek van egy pontja, ahol még az átlag feletti ember is azt mondja, hogy ez nem maradhat meg bosszulatlanul. De ugye az isteni lény, aki azért jött, hogy kegyelmezzen, az pont attól rémült meg, hogy mi van akkor, hogyha a leghatalmasabb energia megtorlásba kezd. Ugye? Tehát ezt megoldotta, maga viszont a saját szenvedő árvaságában, mint ember, így kellett, hogy felkiáltson. Ha el tudod ezt fogadni, így. Hát akkor átadom a szót, mert a továbbiakra vonatkozóan.